Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 20-án, szerdán. A mikrofonnál Csete Beáta. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, helyenként zápor, zivatar előfordulhat, és élénk lesz az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között valószínű. Most hallgassák meg a Krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Felélesztenék és kibővítenék a visegrádi együttműködést, erről is beszélt a miniszterelnök Lengyelországban.
Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk lévő iratokat.
Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra a MÁV, mondjuk a részleteket. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését. Ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban.
Magyar Pétert kétnapos lengyelországi látogatására több miniszter is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal. Közölte, konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait, köztük az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium területé.
Jól emlékszem arra, amikor a magyar-lengyel együttműködés, a visegrádi négyek még a 2010-es évek elején a csúcson voltak, ide fogunk visszatérni, sőt, a mi célunk az az, hogy a V4-ek, a visegrádi négyek akár kibővüljenek más országokkal is, Ausztriával és más országokkal. Szerintem sokkal több bennünk a közös, mint ami elválaszt, és ez egy régi barátság feléledésének a kezdete, és a legszebb idők még most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra.
Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét. A dossziét a kormány.hu per igazságtétel oldalon tették közzé. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón is beszámolt annak tartalmáról.
A kormányfő elmondta, Varga Judit akkori igazságügyi miniszter csomagban terjesztett fel több mint 40 nevet. Ebből 3 esetben javasolt kegyelmet adni, de K. Endre nem volt köztük. Novák Katalin köztársasági elnök azonban ismeretlen okból a javaslat ellenére kegyelmet adott K. Endrének. Magyar Péter szerint az iratokból kiderült, hogy a döntést a szolgálati utat megkerülve a közelgő pápa látogatásra hivatkozva gyorsították fel, és szokatlan módon még aznap ellenjegyezte az igazságügyi miniszter.
A leköszönés előtt álló köztársasági elnök segíthet esetleg a dominó, vagy a puzzle, inkább a puzzle, a kirakós teljes kirakásában. Mondjuk lehet, hogy az utolsó 10%-ot majd az érintettek tudják hozzátenni. Akár egy országgyűlési vizsgálóbizottság előtt, akár előtte megszólalva.
Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal.
A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének.
A Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán reagált a kegyelmi ügyre.
Gulyás Gergely azt mondta, nem vizsgáló bizottságot kellene létrehozni, hanem belátni azt, hogy alaptalan vádakat fogalmazott meg a Tisza párt a választási kampányban. Hozzátette, a nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy az előző kormány erről nem tudott.
Kegyelmi ügy kapcsán azt tudtuk meg, hogy azok a vádak, amelyeket a Tisza párt és az új miniszterelnök a választási kampányban megfogalmazott, azok valótlanok. Hiszen most feketén-fehéren az általuk nyilvánosságra hozott dokumentumokból is kiderült, hogy a kormány erről nem tudott. Ez kiszárólag a köztársasági elnök döntése volt, az igazsági miniszter ellenjegyzett. Ezért mindazok a vádak, amelyek ezzel kapcsolatosan elhangzottak, azok alaptalanok.
Itt a Krónika. Műtrágyaválság fenyegeti Európát, ami hamarosan élelmiszerválságot is magával hozhat, figyelmeztetnek a gazdák. Az elmúlt hónapokban ugyanis a Hormuzi szorosban kialakult olajválság miatt az egekbe szökött a műtrágya ára, amit a gazdák már nem tudnak megfizetni. Strasbourgban ezért tegnap tiltakozó akciót is szerveztek, a több száz tüntető megoldást vár az Európai Uniótól. Szilágyi Béla összeállítása.
Újra az utcára vonultak az Európai Uniós gazdák, ezúttal Strasbourgban. Most nem a Mercosur megállapodás, hanem a magas műtrágya árak miatt tiltakoztak. Ez a tüntetés nem volt akkora, mint a februári megmozdulás, hiszen ilyenkor a gazdák már a földeken dolgoznak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a probléma kisebb lenne. Az árak ugyanis az elmúlt hetekben folyamatosan mentek felfelé. Ennek legfőbb oka a közel-keleti konfliktus. A műtrágya előállítása ugyanis nagy mértékben gázfüggő. Gyártási költségeinek 80%-át a gáz adja. Vagyis, ha emelkedik az energiahordozó ára, úgy a műtrágya is drágul. Ráadásul a világ műtrágya és ammónia szállítmányainak 30%-a a Hormuzi szorosan megy át, ami növeli a bizonytalanságot, és persze az árakat is. Az Európai Unióban gyártanak ugyan műtrágyát, de azt horribilis összegekért lehet megvásárolni. Korábban Oroszország volt a legnagyobb műtrágya importőr Európában, de az Unióban az orosz energiához hasonlóan erről is szeretnének leválni. Az orosz import 2021-hez képest több mint a felére csökkent. Az EU ráadásul adókkal és vámokkal terheli az importot, ilyen például a karbonvám, ami tovább növeli az árakat. A magas áraknak már is megvannak a káros következményei. A gazdák kevesebb műtrágyát használnak, mint kellene, ami a terméshozamok csökkenéséhez vezethet. Ennek következménye lehet az élelmiszerárak növekedése, végső soron pedig a magasabb infláció. A nagyobb élelmiszerárak várhatóan már az év végén érezhetőek lesznek. Ahogy a tüntető gazdák fogalmaznak, ma műtrágyaválság van, holnap élelmiszerválság lesz.
Meg kell győznünk a közvéleményt, hogy ez nem csak a gazdák ügye. Ugye az, hogy óriási import áramlik be Brazíliából, Ukrajnából vagy éppen Marokkóból, egyrészt jelentős veszélyt jelent a fogyasztók egészségére. Másik oldalról az árakat is jelentősen meg fogja robni ez a többletkötelezettség, úgyhogy mi azért vagyunk itt, hogy üntessünk magunkért, és meggyőzzük a közvéleményt arról, ugyanúgy a Mercosur témában, ugyanúgy itt is mellé, a gazdák mellé kell állni, mert ez egy közös ügyünk.
Mondta Cseh Tibor, a Nemzeti Agrárkamara alelnöke. Több tényező is van, amelyek egymással összefüggésben egyre mélyítik a válságot. Az orosz-ukrán konfliktussal kezdődött, aztán jött a hormuzi válság, majd a műtrágyákra kivetett uniós karbonvám. Ezek együtt növelik a műtrágya árat olyannyira, hogy a gazdák már nem tudják megvásárolni, mondta Krisztina Brizolari rizstermesztő. A tüntető gazdák megoldást, vagy inkább megoldásokat várnak az Európai Bizottságtól a problémára. Ilyen lehet, amit már el is fogadtak, hogy a gazdák műtrágya helyett biomasszát, illetve más talajjavítót használjanak. Emellett szorgalmazzák a megújuló energiából készülő hidrogén alapú zöld ammónia előállítását. Ugyanakkor növelnék a cseh folyós gáz importját, és sürgetnék a gáztárolók mielőbbi feltöltését is. Az Európai Bizottság megoldási javaslatai között ugyanakkor továbbra sem szerepel az orosz műtrágya megvásárlása.
Elkezdődtek a tárgyalások a Tisza kormány és az Európai Bizottság delegációja között az uniós források felszabadításáról.
Az első budapesti egyeztetésen több miniszter, köztük Vitézy Dávid, Kapitány István és Kármán András is részt vett. A pénzügyminiszter bizakodó. Kármán András a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a hétvégére derül ki, hogy milyen érdemi előrelépések vannak a Magyarországnak járó uniós pénzügyébe.
Nagyon nagyok az elvárások és a várakozások, hogy sokat tudunk haladni az Európai Uniós források felszabadítása kapcsán. Elég sok téma van, amit le kell fedni, úgyhogy időnként párhuzamosan folynak a megbeszélések különböző szekciókba, és aztán vannak olyan meetingek, ahol pedig áttekintjük, hogy mit sikerült lezárni, és milyen további egyeztetésekre van még szükség. Az eddig látottak és hallottak alapján én bizakodó vagyok, de igazából hétvégére fogjuk meglátni, hogy mennyire sikerült ebbe a tárgyalási fordulóba érdembe előrelépni.
Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra, a MÁV, közölte a közlekedésért felelős miniszter.
Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 10 vasúti kocsi kölcsönzésére azért van szükség, mert a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt jelenleg kevesebb üzemképes Intercity szerelvény van, mint a korábbi években. A tárcavezető kiemelte, hogy elődje alatt megromlott a viszony az osztrák vasúttal. A kapcsolat helyreállítása megkezdődött.
Itt a krónika. 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, a Jászai Mari Díjas színművész kultikus színházi alakításai mellett rendezőként, szinkron színészként, dramaturgként és a filmvásznon is maradandót alkotott. 2009-ben alapítója volt a Nézőművészeti Kft. Társulatnak és alkotó műhelynek, sokak számára a Jancsó Miklós filmek ikonikus Kapa Pepe párosaként vált népszerűvé Mucsi Zoltán oldalán, de láthattuk a Kontroll, az Argó, a Magyar Vándor és a Valami Amerika című alkotásokban is. Ivanov Rész Barbara összeállítása.
Hangulatos az egész, egy kicsit behozza ezt a Cambridge Oxford College hangulatot.
Különleges humorával mesélt egykori iskolájáról, a Budapesti Műszaki Egyetemről egy életrajzi riportban Scherer Péter. Végül a mérnöki pálya helyett a színpad lett az élete. Az 1980-as években 10 éven át dolgozott az Arvis Ura Színházi Társulatnál, később a Bárka Színház alapító tagjai közé tartozott, majd a Kréta Kör Társulatának művésze lett. 2009-től a Nézőművészeti Kft. Tagjaként folytatta munkáját. Pályája során a humor mindig meghatározó volt, de mély drámai szerepekben is láthattuk. Leginkább az emberi történetek, a különös figurák és a valóság apró rezdülései érdekelték.
Egy színházi előadás akkor tud igazán jó lenni, ha ünnep. Tehát ha az neked is ünnep, te reggel már úgy kezd fel, hogy tudod, hogy este ezt fogod játszani.
A színház mellett szinkron színészként is dolgozott, és a filmvásznon is láthattuk. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel Jancsó Miklós filmjeiben is maradandót alkottak. Munkásságát 2007-ben Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak keresztjével, 2009-ben Jászai Mari díjjal, idén pedig Páger Antal színészdíjjal is elismerték. Scherer Péter 64 évet élt.
Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint gyalogost gázolt egy kis teherautó a 610-es főúton Kaposvárnál, az 1-es kilométernél. A főutat lezárták, a városon keresztül lehet kerülni.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától Újpesten a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Szintén mától a 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárják a félútpályát átépítés miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20 és 25, este 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban tovább melegszik az idő.
Ez volt a krónika 6 órakor. Köszöni figyelmüket Bordi András és Király Erzsébet.
Nemzeti Sportkrónika.
Fontos magyar győzelem a férfi jégkorong elitvilágbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A magyar férfi jégkorong válogatott 5-0-ra nyert Nagy-Britannia ellen az elitvilágbajnokság harmadik csoportmérkőzésén. A britek elleni győzelem akár bennmaradást is érhet majd. Bajnok az Arsenal az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A 37. forduló tegnapi mérkőzésén a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott a Bournemouth otthonában. Ez azt jelenti, hogy a BL döntős csapat ünnepelhet bajnoki címet, és Pep Guardiola együttesének marad az ezüstére. A hazaiaknál egyébként Tóth Alex nem kapott lehetőséget. A játéknap másik mérkőzésén a házigazda Chelsea 2-1-re nyert a Tottenham ellen. A magyar bajnok Győr labdarúgója Vitális Milán az idény legjobb játékosa, és az Eto mestere Borbély Balázs a legjobb edző. A Magyar Labdarúgó Szövetség szezonzáró rangadó díját adó gáláján díjazták a legjobbakat az M4 Sport stúdiójában. Az idény felfedezettje Szűcs Tamás, a gólkirályok holtversenyben Ajosa Matko és Lukács Dániel, a legjobb játékvezetőnek Rúsz Mártont választották, és a Fairplay díjat az MTK Budapest kapta. 91-85-re legyőzte a címvédő Szolnokot a Falkó Szombathelyen a férfi kosárlabda NBA döntőjében, ezzel 1-1-re kiegyenlített az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. Visszavonul a válogatottól Dubej Debóra, a Győr NB1-es női kosárlabda csapatának bedobója, aki éveken át csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek. Idén fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország 28 év elteltével világbajnokságon szerepelhet. A németországi eseményen azonban már nem lép pályára. Szabadkártyát igényelt a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra a Magyar Kézilabda Szövetség az elveszített világbajnoki selejtezőt követően. Ezt az MKS a tegnapi sajtónyilvános eseményén jelentette be. A Nemzetközi Szövetség két szabadkártyát tart fenn a VB-re, ezek odaítélésének nincsenek szabályokban rögzített feltételei. 6-4-7-6-ra kikapott piros zsombor portugál ellenfelétől a Roland Garros férfi egyes selejtezőjének első fordulójában, így nem lesz ott a francia nyílt teniszbajnokságon. Köszönöm a figyelmet!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat.
Apa generációk. Gyerekeink párválasztása.
Jól válasz, mert ezt egy életre választod, próbálj nagyon hasonszőrűt választani. Egyfajta óvás, egy óvaintés volt ezzel kapcsolatban megfogalmazva.
Apa generációk rovatunkban három különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk a párválasztásról. Milyen útmutatást kaptak otthonról, hogyan alakult a saját belátásuk, és mit adnak tovább a gyermekeiknek.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
Nyári programok, előadások a Kőszegi Várszínházban. Póca Zoltán, a Szabadtéri Színházak Szövetségének elnöke, a Kőszegi Színház igazgatója lesz a vendégünk. Szezonnyitó Balatonfüreden. Irodalom éjszakája Debrecenben, Római kori emlékek címmel nyílt kiállítás a Nagykanizsai Turi György Múzeumban. És a Délalföld Mohácsa című új tárlat az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül. Kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
Két lábor állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy nap.
Úgy táncolt, mint én.
Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2026. május 20-án szerdán Bernát Felícia névnapján jó reggelt kívánok. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Bár még magasak a foglalkoztatottsági mutatók, de az év első négy hónapjában 30%-kal nőtt a csoportos létszám leépítések száma, és a következő időszakban további jelentős elbocsátásokra kell számítani. A munkaerőpiaci helyzetről 3-4 hét előtt beszélgetünk. Aztán az országos online időpontfoglalási rendszertől a szakrendelések közötti várakozási különbségek csökkenését várta a kormányzat, de továbbra is extrém eltérések vannak az ellátáshoz való hozzáférésben. A probléma nem egyedi, Nyugat-Európában is sok negatív tényező van. Miben látják a megoldást a szakemberek? Erről beszélgetünk 3-4 hét után. Aztán pedig 7:30 után arról lesz szó, hogy mély ponton a Fidesz, óriási a Tisza előnye, és a választóknak vajon milyen elvárásai vannak az új kormánnyal szemben, és az új kormány tudja-e ezeket a megígért időben teljesíteni. A Publikus Intézet ügyvezető igazgatójával beszélgettünk majd. 8 óra előtt pedig szó lesz arról, hogy egyeztetés sürget a pedagógusok szakszervezete az új oktatási miniszterrel. Milyen ennek kellene lennie a 21. századi oktatásnak, mi az, ami idejét múlt, és mi az, amin változtatni kell. Erről kérdezem majd a pedagógusok szakszervezetének elnökét. Aztán 3-4-9 előtt szó lesz arról, hogy meghosszabbították a jelentkezést a 33. Virágos Magyarország versenyre, és ide várjuk a stúdióba az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatóját is, akivel a kapaszkodó elnevezésű országos adománygyűjtők kampányról beszélgetünk. Tartsanak velünk ma reggel is.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
Ma van a méhek világnapja, 2018 óta ez az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezete által kijelölt nap. A világnap azért esik május 20-ra, mert ezen a napon született az európai méhészet kiemelkedő alakja, a szlovén származású Anton Jansa, a jelentősége pedig sokkal nagyobb, mint ahogy elsőre gondolnánk. Erről is beszélgetünk a következő percekben Bros Péter méhésszel, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye a legújabb elemzések szerint az emberiség élelmiszer termelésének mintegy harmada függ a rovarok beporzó tevékenységéről. Most, hogyha méhekről beszélünk, ugye nem csak a méznek kell eszünkbe jutni, a gyümölcstermő növényeink szinte kivétel nélkül idegen megporzásra szorulnak. Meséljen nekünk egy kicsit erről a helyzetről.
Pontosan így van, ahogy tetszett mondani, amikor az emberek megvásárolnak egy kiló mézet, akkor nem csak azt kell, hogy tudják, hogy ez egy remek élelmiszer, nagyon jó az egészségünknek, hanem tisztában kell, hogy legyenek, hogy egy környezetük darab ökoszisztémáját tartják a kezükben, és tudatosan mondtam a környezet szót, hiszen mi azt szeretnénk, hogy a magyar mézfogyasztók közvetlen a termelőtől vásárolják, a környezetükben lévő méhésztől vásárolják ezt a mézet. Pénzben nagyon nehéz kiszámítani, próbálkoztak, de sokkal-sokkal nagyobb annak az értéke, annak a beporzásnak, amit a méheink végeznek, mint a közvetlen kaptártermékeknek. Tehát az, hogy mi mézet, propoliszt, viaszt, virágport, pempőt árulunk, töredéke az ebből származó árbevétel, mint a beporzás. Érdekességet hagy mondjak, már annó Mária Terézia idejében is rájöttek erre, és Mária Terézia például egy rendeletet, egy pátenst hozott, hogy a méhészeknek nem kell adót fizetni, mert ők a közjó érdekében egy közszolgáltatást végeznek el a beporzással. Tehát valóban méhek nélkül nincs élet, ezt nagyon-nagyon sokan nem tudják, és ezért örültünk, hogy ez 2017-ben hozta az ENSZ azt a, tehát neveztek mai napot a méhek világnapjának, és 18-tól ünnepeljük, hiszen legalább van egy nap, amikor a szakma, illetve a természet szeretők felhívhatják a figyelmet a beporzókra.
Ugyanakkor ugye az éghajlati változás, klímaváltozás hatással van a méhek életére, sőt a munkájukra is, mert bár az éghajlatunk alapvetően kedvező, azért a felmelegedés, a virágzási, termési időszakot mindez átírhatja, illetve hát az is kérdés, hogy a méhek hogyan viselik ezt.
Pontosan így van, de mielőtt rátérünk a mi kis méhecskénkre, azért érdemes megjegyezni, hogy rendkívül sok élőlény végez beporzást. Gyakorlatilag minden olyan élőlény, mely érintkezik a virággal, beporzást végez. Ez akár lehet egy légy is, akár lehet a csiga is, de mi nyilván most a méhekről beszélünk. Magyarországon akár milyen hihetetlen, közel 700 méhfaj él, és ebből a 700-ból egyetlen egy a mi házi méhünk, amit mi méhészek tartunk, és hát a klímaváltozásnak kettős hatása van sajnos a házi méhekre, illetve a méhekre, hiszen önmaga a méhcsaládra hat a klímaváltozás, nem szoktak hozzá ez a rendkívül enyhe télhez, nem szoktak hozzá a méhcsaládok a 40 fokos nyarakhoz, de logikusan, mivel környezetből jönnek a méhek, azért a klímaváltozás negatív hatása a növényzetre is abszolút negatív hatása van a méhekre, többek között a Magyarországon július-augusztusban, július második felétől, mert ugye a napraforgó virágzik az első két hétben, gyakorlatilag a méhek alig találnak Magyarországon a Kárpát-medencében természetes nektárforrás, virágport, mert kiég minden. Tehát, és még egy érdekességet hagy mondjak, ami negatív hatás a globalizáció miatt olyan kártevők, kórokozók jelennek meg, mely a vadméheket is és a házi méheket is pusztítják, gyakorlatilag pillanatokat megjelenik például az ázsiai lódarás, a kis ázsiai atka, amelyre az evolúció során nem volt felkészülve az európai méh, tehát ezer sebből vérzik a méhek élete, ez így lehet mondani.
Hogyan lehet óvni a méheket? Ugye ők egy viszonylag kis, tehát kis területen, termetükhöz képest nagy területen, mert 2 kilométert is ugye meg tudnak tenni, de hogy azért mégiscsak abban a körben vagy közegben mozognak, ahonnan be tudják gyűjteni például a szükséget.
Hát nagyon sok módja van, kezdem önző módon azzal, hogy védjük a méheket, hogy mint említettem, termelőtől vásároljunk mézet, hiszen ha a környékünk mert méhésznek árbevételt adunk, akkor folytatja a szakmát, és így a kertünk, mert a gyümölcsfák következő évben be lesznek porozva, de ezen kívül ugyanúgy, mint egy madárbarát kerte, ki lehet alakítani méhbarát kertet, az egész év során folyamatosan virágzó növényeket ültessünk, mely nem csak a szemnek lesz szép, hanem táplálékot virágport nektárt ad a méheknek. Fontos a beporzókat itatni, nedves részt hozzunk létre a kertünkben, három naponta lökkintsünk arra kis mohás, megsüllyedt részre kis, de meglátjuk, hogy oda fognak szokni a beporzók. De mondok még egy érdekességet, lassan jön a szúnyog szezon, hogyha megszüntetjük a kertünkben a szúnyog tenyész helyeket, minden nyílt vizet lefedünk, nem lesz, kevesebb szúnyog lesz, és így talán elkerülhető a szúnyogírtás is, mely logikusan biztos, hogy negatív hatással van a beporzókra. Tehát számtalan módja van annak, hogy figyeljünk oda, és óvjuk a beporzókat.
És hogyha lehet, akkor erről beszéljünk a gyerekeknek is, hiszen ott kezdődik tulajdonképpen egy edukációval az, hogy aztán majd a jövőben hogyan viszonyulunk mindenhez. Viszont nagyon fogy az időn, 2 percünk maradt, és szeretném, hogyha beszélnénk még arról, hogy mennyien foglalkoznak Magyarországon méhészettel, és milyen a magyar méz minősége és helyzete, hiszen azért néhány évvel ezelőtt nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a Kínából érkező mézek, amelyek tulajdonképpen a magyar élelmiszerkönyvnek nem is, könyvben megfogalmazottaknak nem is nagyon felelnek meg, azok letarolják a piacot.
Így van, nagyon gyors leszek, különben én éppen Gyulára gyerekeket tetszett említeni, egy úgynevezett zümmögös sétányt adunk át Gyula egyik nevezetes terén, egy edukációs sétány 10 állomással, és a gyerekek pontosan tájékozódhatnak arról, hogy miért fontosak a beporzók. Magyarországon kb. 20 ezeren foglalkoznak méhészkedéssel, kb. 1 millió méh családot tartunk, az Európai Unió szintjén nagy méhész társadalom vagyunk, kb. 10%-át termeljük meg, ez azt jelenti, hogy 25-30 ezer tonnát az európai földön értékesítjük. Magyarországon adunk el kb. 10 ezer tonna elnézést nézett, és a külföldi értékesítéssel van bajunk, hiszen az unió piaca egyértelmű, hogy az olcsó harmadik országbeli mézekre koncentrálódik, ezek az ukrán, az ázsiai és a dél-amerikai mézek. Nagyon nehéz velük felvenni a versenyt, de egyértelmű, hogy a politikusok most már igen erőteljes nyomást gyakorolnak a bizottságra, hogy ahogy tetszett említeni, az élelmiszerkönyvet szigorítsák, a határellenőrzést szigorítsák, és a nyomon követést is, ne csak az unió határ tól legyen nyomonkövetés, hanem a harmadik országbeli méhésztől legyen nyomonkövetés. Tehát nagyon sok munka van még, de abszolút rendbe kell tenni az, hogy az Európai Unióban, aki mézet vásárol, nem a termelőtől, a boltból, az is mézet vegyen.
Brus Péter méhész, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke volt a vendégünk, és akkor jó utat kívánunk, és egy nagyon tartalmas és eredményes napot a gyerekekkel a méhek napján.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban várhatóan ma reggel 8 órától délig nem működnek a jelzőlámpák az Alkotás utcában, a Nagyenyed utcánál és a Nagyenyed utcában sem a Böszörményi útnál áramszünet miatt. Az Alkotás utcában a forgalmat rendőrök irányítják majd. Kertészek okozhatnak napközben szakaszos útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a Kürösi Csoma Sándor úton is a Dréher-Antal út és a Vaspálya utca között. Sávlezárás okozhat fennakadást a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon, mert javítják az útburkolatot. Varga Etele, BKK Info.
MÁV Info.
Jó hírrel köszöntöm a hallgatókat, ugyanis jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult és zajlik az országban a ma reggeli vonatközlekedés. A déli körvasút projekt újabb ütemhez érkezett, holnapig, illetve jövő 2-től csütörtökig napközben 9 és 14 óra között valamennyi vonat, így a Railjetek, Eurocitik és a G43-as vonatok is csak kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak. A Martonvásári Z30-as vonatok ebben az időszakban nem közlekednek, az S36-os vonatok pedig módosított menetrend szerint a déli pályaudvar és pénztárnok között járnak. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat holnapig Mezőtúr és Szarvas között, péntekig Diós Jenő és Balassa Gyarmat között, valamint május 28-áig Vésztő és Szeghalom között. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
12 fokot mutat most a hőmérő Budapesten, de milyen idő várható országszerte napközben? Ezt már a Hungaromet munkatársától, Mesterházi Andrástól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Alapvetően napos időre számíthatunk, kevés fátyol és gomoly felhővel, inkább csak a nyugati-délnyugati határ közelében fordulhat elő helyenként zápor, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar is. Napközben megélénkül az északi a szél, a csúcshőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul. Csütörtökön a középső tájakon még előfordulhatnak záporok, illetve zivatarok, de péntektől kezdődően a hosszú hétvégén szinte zavartalan napsütésre, csapadékmentes időre és néhány fokos hőmérséklet emelkedésre számíthatunk. 25 fok körüli csúcsértékek várhatóak pünköstkor.
Köszönjük szépen! Mesterházi Andrástól hallottuk a legfrissebb időjárás jelentést. Fél hét rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A visegrádi együttműködés felélesztéséről és erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első hivatalos külföldi útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Bizakodó az uniós pénzek hazahozatalával kapcsolatban a pénzügyminiszter. Az Európai Bizottság képviselői tegnap óta tárgyalnak Budapesten. Kármán András elmondta, a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült előrelépni ebben a tárgyalási fordulóban. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Varga Mihály elnök egy szakmai konferencián elmondta, ennek egyik legfontosabb feltétele az alacsony infláció, illetve az, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Ma jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Az ügyfeleket ma is hosszabb nyitvatartással 8:30-tól este 6 óráig várják. Működik a NAV infóvonala, a 1819 is, amely ma este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés. Rászoruló gyerekek táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 fiatalnak összesen 25 nyári tábort szerveznének, melyeken változatos programokkal játékos formában segítenék a fejlesztést, a felzárkózást. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon vagy a 1353-as adományvonal hívásával lehet támogatni. 3 héttel tovább, június közepéig látogatható a kínai agyakkatonákat bemutató kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal és jelképekkel találkozhat a közönség. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Szabolcs-Szatmár Berek.
Parádés megjelenés. Magyar sallangos lószerszám. A sallang a versekben a felesleges külsőséget, a túlzóan sok díszt, a pótlólagos cifrázást jelenti a mindennapi életben, a történelemben vagy az erények megítélésében. Sportriporter szájából a sallangmentes játék elismerő dicséret. Parádés fogat esetén viszont a legnagyobb hiba. Ha alkalomra áll ki a kocsi, akkor minél díszesebb a ló, annál jobb, annál inkább kifejezi utasa rangját, emeli az ünnep fényét. A sallang lehet tulipános, pillangós, csipkés, csüngős, bojtos, pergős, családi vagy nemzeti címeres. Kerülhet a paripa homlokára, fejére vagy a hátára. Feszti Árpád és Munkácsi Mihály már a honfoglalókat is feldíszített lovakon ábrázolja. A lószerszámokon alkalmazott fonott és varrott, sallangos díszítés alföldi magyar sajátosság. A szégyártó mesterek a 19. században a nyíregyházi és az újfehértói vásárban kínálták a legszebb darabokat. A sallangos lószerszám megjelenésére több elmélet is ismert. A legvalószínűbbnek tartott szerint a lovakat védendő, a szerszámokra bőrszálakat kötöttek, hogy megkíméljék őket a vérszívóktól. A mai forma a magyar könnyűkocsizás kialakulása időszakában terjedt el. A munkahámok mellett megjelentek a könnyű, díszes fogathámok, amelyeket színes sallangokkal cicomáztak.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
7:05, a magyar férfi jégkorong válogatott 5-0-ra nyert Nagy-Britannia ellen az elit világbajnokság harmadik csoportmérkőzésén. A britek elleni győzelem akár bennmaradást is érhet majd. Ezt követően a szövetségi kapitány Majoros Gergely Virányi Zsoltnak nyilatkozott.
Így volt megtervezve, Majoros Gergely szövetségi kapitány, 47. születésnap, első győzelem, egy fontos győzelem a bennmaradás szempontjából. Mindenki a csapat egységet emelte ki, és hát gondolom érted is játszottak, de hát ez egy másodlagos szempont ilyenkor, gondolom.
Nem hiszem, hogy itt az én születésnapom az bármit nyomna alatba, bár sokszor megköszöntöttek ma ők engem. Nem, hát azt gondolom, hogy itt elsősorban a feladat az, hogy a legjobbunkat tudjuk jégre vinni, és én azt hiszem, hogy az a fajta kultúra, amit mi próbálunk építeni, az nagyon szépen épül, és ennek egy fontos állomás volt. És nem is csak állomása, inkább visszacsatolása ez a mai mérkőzés.
Hogy építettétek fel ezt a mérkőzést? Mert jól jött ki minden, első percekben gólszerzés, vezetés, aztán a brit fölényt megúsztuk, utána megint jókor 2-0, és aztán a harmadik gól is időben jött a második harmad elején.
Azt tervezni azért nehéz, hogy egy csapat mikor lő gólokat és mikor kap gólokat. Nem ezen volt a hangsúly, sokkal inkább azon, hogy mi azt gondoltuk, hogy ez a csapat olyan, mármint az ellenfelünk, amely bizonyos helyzetekből tud nagy fájdalmat okozni, de ha mi nem adunk neki könnyű dolgokat, akkor ők nehezen fognak építeni. Kezdni nem ebben erősek, és én azt gondolom, hogy az első harmadban ez kiválóan sikerült, a másodikban kevésbé néha szerencsénk volt, Brunyal teljesítménye pedig nyilván kiemelendő, túléltük ott a viharokat, és utána megint meg tudtuk találni azt az utat, ami egy ilyen ellenfélen szükséges.
Mit érhet ez a mostani siker, mert ugye a bennmaradás szempontjából fontos, de még azért hátra vannak mérkőzések, és egyáltalán még egy kicsit az érzéseidből, mert még nagyon, mintha a meccs hatása alatt lennél, vagy egyszerűen csak elfáradtál.
Hát 3 pontot ér ez a mérkőzés, ennél nem többet és nem kevesebbet, aminek mi örülünk. De 3 mérkőzést telt el a világbajnokságból, 3 ponttal állunk, ez tök jó, készen fogunk állni 3 nap múlva a 4. mérkőzésre.
De 2 pihenőnap következik, azt hogyan lehet hasznosítani arra, mik a tervek?
Hát azt gondolom, hogy a hangulatra és a csapat moráljára most nem nagyon lesz gondunk. Nagyon jól fog jönni ez a 2 nap, és ebben a hangulatban nagyon jó lesz megélni ezt a 2 napot. Utána pedig készen fogunk közben, nyilván felkészülünk Németországból, és majd a 3. napon az mi azt hiszem, hogy talán péntek, készen fogunk állni ellenük.
Így van, a németek, ha összehasonlítod mondjuk az osztrák meccsel, még nem játszott a német és az osztrák épp egymás ellen. Mit lehet, de nagyon rosszul kezdték ezt a VB-t a németek. Ez segíthetne nekünk?
Nem hiszem, nem tudom, semmi jelentősége annak, hogy ők hogy kezdték. Azt is mondhatjuk, hogy ők rosszul kezdtek, ezért nagyon készen fognak állni ellenünk, teszem, semmi jelentősége. Ez egy tiszteletre méltó összeállítás. A német első osztály legjobb hokisai, ahol nekünk egyetlen játékosunk sincs, sőt, azon a szinten sem sok. Ők tulajdonképpen mind onnan jönnek, vagy az NHL-ből, úgyhogy nekünk ezt tisztelni kell, tisztelni is fogjuk, de természetesen azzal a szándékkal megyünk a jégre, hogy a mi legjobb játékunkkal minél jobb eredményt érjünk el, minél több pontot szerezzünk.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Stúdiónk vendége Nógrádi József, a Trenkvader stratégiai igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Ugye a legfrissebb márciusi adatok szerint a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 fő. Magyarországon a munkanélküliségi ráta 4,5%, ez egy átlag, tehát területenként azért megoszlik. Viszont elindult egyfajta leépítési hullám, ami azt jelenti, hogy ezek a számok hamarosan változni fognak. Ugye évelején már elbocsátások voltak, a geopolitikai helyzet rányomja a bélyegét a vállalatok és a cégek működésére is, és majd még most kell egy nagyobb hullámmal, vagy egy újabb hullámmal számolni. Azt kérem öntől, hogy először nézzük meg azt, hogy az idei elbocsátásokban a kisebb vagy a nagyobb cégek kényszerültek arra, hogy szűkítsék a munkavállalói keretet.
Ezt nehéz így meghatározni, hogy csak is kizárólag a kisebbek lenne igaz az idei elbocsátási hullám, vagy pedig bizonyos szektorra. Ugyanis a recesszió, ami már évek óta húzódik, és egy fura állapotnak vagyunk a tanúi, ahol nem igazán sikerült kitörni ebből a recesszív állapotból. Ez a cégek pénzügyi, fizetőképességi oldala miatt jelentkezik, hol kis cégeknél, hogy olyan szektorban vannak, és nagyon kiszámolt a büdzséjük, hol pedig a nagyobbak, ahol netán elveszítették azokat a felvevő piacaikat, amelyekről képítették az üzleti modelljüket. Éppen ezért látunk kisvállalkozásokat, jellemzően olyanokat, akik sérülékenyebbek, mondjuk nem úgy alakultak a vendéglátási adatok, és emiatt mondjuk a horekához, tehát a hotel és étteremláncokhoz tartoznak. És látunk olyan cégeket is, akik nagyvállalatok voltak, komoly fejlesztéseket hajtottak végre, ám de a felvevőpiacaik átalakultak, előtérbe kerültek az ázsiai cégek, kiszorították őket azokról a piacokról, amelyek biztos támaszt jelentettek nekik, és átszervezik, átalakítják a működésüket, és mondjuk a magyarországi gyáraikat bezárják. Ez nem jelenti azt, hogy a teljes mértékben eltűnnek a piacról, hanem azt jelenti, hogy sok esetben azokat a termelőegységeket zárják be, amelyek leginkább kiszolgáltatottak voltak, és a produktivitásuk esetleg nem volt versenyképes mondjuk egy a világ másik felén lévő gyárral szemben.
No, hogyha már a versenyképességet említette, nézzük a trendfordulókat is. Ugye mindig van egy kínálat és van egy kereslet. Önök HR szolgáltatással, ezen belül pedig munkaerőkölcsönzéssel foglalkoznak. Egyrészt ugye a mesterséges intelligencia belépésével egy olyan típusú tudás iránt lett most kereslet, ami új ismereteket és újfajta tudást és képzettséget is igényel. Viszonylag gyors a térhódítása, de a munkavállalók vajon tudják-e követni ezt a tempót, mert ugye a cégeknek nagyon fontos lenne a termelékenység felgyorsítása, és ennek az egyik eszköze lehet a mesterséges intelligencia. Hogy állnak a munkavállalók a képességgel, képzettséggel, egyenesen arányosan fejlődik ez?
Szeretném azt mondani, hogy igen, de valójában az az igazság, hogy a piac nagy részén még ez annyira nem jelentkezett. Sokkal inkább a belépő pozícióknál elvárás az, hogy már a mesterséges intelligencia valamely részével felvértezettek a munkavállalók, illetve vannak azok a speciális szakterületek, jellemzően az IT területe, a számítástechnika, informatika területe, ahol komoly elvárások lennének, ugyanakkor kellő számú szakember nincs a piacon. Ha a teljes piacot nézzük, akkor nagyságrendileg 5-10% között mozog a hirdetések száma, ahol a mesterséges intelligenciát egyáltalán megemlítik valamilyen módon az elvárások között. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az emberek még ezt nem veszik annyira komolyan, hogy kellő számú képzésben vegyenek részt azért, hogy a saját versenyképességüket ezáltal javítsák. Ez egyébként nem csak Magyarországon, ez Európa, illetve Észak-Amerika szerte is egy komoly problémát jelent már. Kimutatható érték az, hogy mondjuk a fiatalok belépő pozícióját sok esetben kiváltotta a mesterséges intelligencia térhódítása, ezért kevesebb olyan pozíciót hirdetnek meg, gyakornoki pozíciókat, belépő pozíciókat, mint a korábbi években, mert a mesterséges intelligencia, mint technológia próbál előre törni. A másik pedig az, hogy sok cég olyan fejlesztéseket hajt végre, aminek segítségével a hatékonyságukat próbálják növelni, és ezért nem vesznek fel bizonyos pozíciókra munkavállalókat, akiket korábban felvettek volna, pont azért, mert a mesterséges intelligencia a meglévő állományt nagyobb hatékonyságra tudják bírni. Így viszont megszűnik annak a lehetősége ezen cégeknél, hogy további munkavállalókat tudjanak felvenni.
Érdekes kérdés ez, és messzire mutat. Az egyik például az, hogy, és közgazdászokkal sokszor beszélgettünk már erről ugye, hogy ki kell lépni az összeszerelő üzem létből, de ez, ugye ezek az üzemek azért mégiscsak hozzájárulnak valamelyest a foglalkoztatási rátához, csak kérdés, hogy a hozzáadott érték a munkavállaló részéről mekkora.
Az egy dolog, hogy mit szeretnénk elérni, és egy másik, hogy miből van sok munkavállalónk. Ma Magyarországon 470 000 olyan honfitársunk van, akinek legfeljebb 8 általános végzettsége van a munkaerőpiacon. Ez azt jelenti, hogy ők nem fognak tudni mit kezdeni a mesterséges intelligencia térhódításával, hanem nekik fontos az, hogy olyan munkát végezzenek, ami az ő képzettségüknek megfelelő. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezek a gyárak, amelyek globálisan működnek, egyre magasabb és magasabb technológiai színvonalon dolgoznak. Ami azt jelenti, hogy már az úgynevezett repetitív feladatok ellátása érdekében is nagyon komoly teszteket kérnek meg a munkavállalókkal szemben, ahol tudni kell értelmezni olyan logikai feladatokat, amelyek feltételeznek egy olyan általános műveltséget, amihez tanulni kell bizony. És éppen ezért nagyon fontos az, hogy a munkavállalókat a jövőben folyamatosan képezzük, és itt a felnőtt munkavállalókra gondoltam leginkább, hiszen ők azok, akik sok esetben leragadnak egy bizonyos szinten, és talán nem kerülnek vissza az iskolarendszerbe. Úgyhogy manapság lehet azt mondani, hogy az élethosszig tartó tanulás kezd lenni egyfajta vezényszó, amire oda kell figyelni a dolgozóknak.
No, fogy az időnk, és két fontos kérdésről feltétlenül szeretném, hogyha beszélnénk. Az egyik, ugye az új kormánynak az egyik legfontosabb vállalása volt az Európai Uniós forrásoknak a hazahozatala, hogy tud-e ezt segíteni. Ez azért fontos, mert ugye itt ez a helyreállítási alap elsősorban a gazdaság élénkítésre és a válságkezelésre használható fel. Ugye az egyik fontos terület, amire például használni lehet a munkahelyteremtés, hogy látja ennek a lehetőségét?
Nagyon fontos az, hogy ahhoz, hogy a Magyarországon lévő vállalkozások kellő stabilitással tudjanak futni, és felvegyenek új létszámokat, és ne pedig elbocsájtassanak a recesszió hatására, az ide érkező uniós forrásokat úgymond működésre tudjuk bírni. Ennek két aspektusa van. Az egyik az az, hogy a fogyasztás növelésének segítségével a hazai szolgáltatók is, az előbb már utaltam mondjuk a vendéglátásra, de utalhatnék még jó pár olyan szolgáltatásra, amik a belső kereslet útján él, működik, ezeknek legyen egyfajta piaca. Ne zuhanjon ez be, ez a belső fogyasztás. A másik fele az, hogy egyébként a hazai vállalkozások termelékenységének legyen egy felvevő piaca. Tehát ezeknek az uniós forrásoknak legyen egy olyan hatásuk is, hogy az egyébként export kitett magyar gazdaság képes legyen olyan piacokat szerezni, amely igényli azokat a produktumokat, amelyeket a magyar piac megtermel. Innentől fogva ezek a cégek ezt követően nyilván a növekvő kapacitás kell, hogy kiszolgáljanak. Tehát ezért fel kell vegyenek embereket. Úgyhogy a feladat adott a kormányzat részére, hogy ennek a kettős présnek megfeleljen.
No, és akkor még egy rövid kérdés jön. A nyári turisztikai szezon Balatonon évek óta gond a munkaerőhiány, idén mire kell számítani?
Most igen, a Balaton is fontos, nevezzük így lázmérője az országnak. Szezonális munkák vannak jellemzően. Ugye azok, akik a vendéglátásban korábban dolgoztak, azok ritkán adják fel ez így elért pozíciójukat, csak azért, hogy arra 3-4 hónapra ők a Balatonra menjenek. Ezért a balatoni vendéglátás minden évben szenved ettől, hogy honnan fogja beszerezni azokat a szakembereket, akikkel ki tudja szolgálni az igényeket. És ha valaki sikerül oda csábítani, lesz-e piacuk, olyan piacuk, akik segítségével képesek kifizetni a sok esetben drága vendéglátásban foglalkozott munkavállalót. Idén azt lehet látni, hogy sokkal több jelentkező van, felnőtt munkavállaló is a diák munkákra, mert ez alatt a 3-4 hónap alatt jellemzően jóval többet fizetnek, mint az ország más részein a vendéglátósok. Ezért mi már most látjuk azt, hogy bizony nem biztos, hogy a diákoknak jut elég hely. Annak ellenére, hogy sokan arra készültek, hogy a nyári szezonban fogják tudni megkeresni azokat a bevételi forrásokat, amelyekkel mondjuk az iskolásodásukat tudják finanszírozni. Úgyhogy jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a Balaton egy komoly feszültségforrás a munkaerőpiacon, és még el sem indult úgy igazán a piac.
Innen folytatjuk legközelebb. Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai igazgatója volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra 49 perc, hiába vált országosan szabadon választhatóvá a szakrendelésekre történő online időpontfoglalás, továbbra is szélsőségesek a várakozási különbségek. Erre jutott elemzésében Kovácsi Zsombor egészségügyi jogász, aki most stúdiónk vendége. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na hát egy több évtizedes problémáról beszélünk, amit eddig valójában senkinek nem sikerült megoldania. Épp ezért nagyon fontos lenne az, hogy beszéljünk a mögött terelő okokról, aztán majd arról is, hogy milyen kísérletek voltak eddig ennek a problémának a feloldására, és mi lehet az a cselekvési terv, ami aztán elvisz egy olyan megoldásig, ami tényleg elő tudja mozdítani ezt a helyzetet.
Magyarországon a szakellátásokra nagyon nagy teher hárul, elsősorban azért, mert gyenge az alapellátás. Kevés figyelmet fordítunk rá, kevés lehetősége van az alapellátásnak arra, hogy meggyógyítsa az embereket anélkül, hogy tovább utalná a járóbeteg szakellátása majd a kórházra. Más országokban arányaiban akár kétszer jelentősebb a házi orvosi ellátás. Ez szerintem egy nagyon fontos tényező, ami miatt nehéz a járóbeteg szakellátási kapacitásokat összeegyeztetni azzal a szükséglettel, amit a rengeteg odatóduló ember generál.
Hú, most egy nagyon érdekes kérdést vetett fel, nem ezzel szerettem volna folytatni, de akkor beszéljünk erről, hogy úgy fogalmazott, hogy az alapellátás gyenge. Hogyan lehet ezt erősíteni? Mert hogyha más országokban valóban már a házi orvos kezelése után gyógyultan távozik a beteg, de segítsen, hogyha nem jól értelmeztem, akkor ez azt jelenti, hogy valahol ott kellene keresni a problémát, és Magyarországon akkor mi a gond a házi orvosi rendszerrel?
Máról holnapra nem lehet ezt a problémát teljes egészében megoldani, mivel tudjuk, hogy kevés a házi orvos, most már több mint 1000 alapellátási körzet saját házi orvos nélkül, helyettesítővel kénytelen ellátni a betegeket, és hát azt is tudjuk, hogy sok házi orvos idős kora ellenére csak azért dolgozik, hogy ne hagyja cserben a lakosságot, mert tudja, hogy ha ő nyugállományba vonul, akkor nincs helyette másik, akkor az ő betegei is ellátatlanok, vagy nehezen orvoshoz jutók lesznek. Két olyan lehetőség van, amit szerintem érdemes lett volna már legalább 10-15 évvel ezelőtt elkezdeni kiaknázni. Az egyik az, hogy nem csak orvosból áll az alapellátás, vannak a 6 év orvosi egyetem plusz 4 év szakvizsga helyett összesen 3 év alatt kiképezhető olyan szakemberek, akik nagyon sokat segíthetnek abban, hogy a házi orvos csak azzal foglalkozzon, amihez feltétlenül orvos kell. Dietetikusok, otthoni szakápolók, rehabilitációs szakemberek, szociális munkások, sok-sok olyan terhet levehetnek a házi orvos válláról, amit jelenleg ő az asszisztensével együtt kell, hogy a munkaideje terhére elvégezzen, de nem feltétlenül orvosi munka. A másik pedig az informatika lehetőségeinek a kiaknázása, a telemedicina, amivel a klinikai vagy magasan specializált kórházi orvost egy csapásra a legkisebb faluba is a betegellátásba be tudjuk vonni, össze tudjuk hozni az orvost a beteggel, anélkül, hogy 50-100 vagy 150 kilométert kellene utaztatnunk a beteget. Ahogy látjuk, valahogy az lett volna az elképzelése mögött, az egészségablakos jelentkezés mögött is, hogy a betegek jelentkezzenek olyan szakellátásokra, amelyekre kevesebbet kell várni, esetleg egy kicsit több utazással, de ahogy megállapítottam, ez nem igazán érte el a célját.
No, én nézegettem, keresgettem nemzetközi példákat, aztán lehet, hogy nem volt jó az összehasonlítási alapom most az alapján, amit ön elmondott, mert én azokat az országokat néztem meg Európában, amelyeknél hasonlóan úgy, mint a Magyarországon a szolidaritás alapú ugye társadalom biztosítás van, 10 ilyen országot találtam, és rendre azt látom, hogy itt Ausztria, Franciaország, Németország, Belgium, Hollandia, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Lengyel Ország és Magyarország, hogy mindenhol van jelentős, tehát a járóbeteg ellátáson mindenhol van jelentős várakozási idő. Például Csehországban éppen a pszichiátria és gyermekpszichiátria, ahol 3-6 hónap a várakozási idő.
Igen, a járóbeteg szakellátásban a várakozás az azt is mutatja, hogy a kapacitások és a szükségletek, meg az igények, azok nem tudnak napról napra tökéletesen együtt mozogni, hiszen van, amikor felduzzad az ellátásra várakozók száma, és nem tudunk hetente orvosokat felvenni, áthelyezni. Ez egy rugalmasan, szinten tartandó rendszer. Az a nagy probléma a magyar helyzettel, hogy amellett, hogy az átlagos várakozási idők tulajdonképpen amennyire látjuk az adatokat, az is probléma egyébként, hogy nem látjuk az adatokat. Kórházak várólistáit látjuk, mert arra törvény van, hogy közzé kell tenni, és a NEAK is közzé teszi. A járóbeteg szakellátások várakozási időit meg sufni módszerrel úgy, ahogy én csináltam, mintha jelentkeznék különböző szakellátásokra. Így kell kibogarászni az egészségablakból, tehát ez is nevetséges, az átláthatóság teljes hiánya. De a legnagyobb probléma az óriási különbség rejlik. Tehát ahogy ön mondja, egy részben szolidaritási alapon működő rendszerben, mint amilyen a magyar, megengedhetetlen, hogy ugyanarra a szakellátásra ugyanolyan járulék fizető ember attól függően, hogy egy olyan városban lakik, ahol a szakrendelőbe holnapra lehet időpontot foglalni, vagy ahogy láttam például előfordul 8 hónapos várakozási idő is, ez teljesen igazságtalan helyzetet eredményez, úgyhogy ezeknek az óriási különbségeknek a egyenlítését szolgálta volna az egészségablak szabad időpontfoglalása, inkább kevesebb, mint több sikerrel, és ebbe az irányba kellene még lépéseket tenni.
Olyan érdekes, de ez most egy másik beszélgetés nyitna ki, csak az jutott eszembe közben, hogy ez az amerikai típusú magánbiztosítós rendszer, ez hogyan befolyásolná mindezt, de most ne erről beszéljünk, majd talán az egy következő beszélgetés témája legyen. Ugye megnéztem, hogy ezeknek az országoknak, vagy az ide vonatkozó működés, és mindenhol azt láttam, azt olvastam, vagy legalábbis a legtöbb helyen, hogy az alapvető probléma az orvoshiány. Hol vannak az orvosok, hogyha ez Angliában problémát jelent, Németországban problémát jelent, Hollandiában problémát jelent, hol vannak az orvosok?
Az orvosok, ahogy a népvándorlás idején a különböző népek keletről nyugatra áramlottak az utóbbi 10-20 évben felerősítve ezt a tendenciát, tehát az erdélyi orvosok közül sokan átjöttek Magyarországra, már a rendszerváltás idején elkezdődött ez a tendencia. Sajnos az utánpótlás lehetősége kiürült már a magyar rendszer szempontjából, a magyarországi rendszer szempontjából mondom, hogy sajnos. A mi orvosaink meg sem álltak Németországig, Angliáig, az angol orvosok pedig az Egyesült Államokba vándoroltak, ez is már egy több tíz éves tendencia. Igazából ezen síránkozni lehet, de sok értelme nincs. Valahogy ezt a tendenciát meg kellene fordítani, és ahogy mondtam, orvost nagyon hosszú időbe telik kiképezni, tehát hogyha most nekiveselkedünk, legfeljebb arra tudunk erőfeszítéseket tenni, hogy visszacsábítsuk a nyugatra távozott orvosainkat, de új orvos, ha most jelentkezik az egyetemre, akkor teljes hatáskörrel körülbelül 11 év múlva lesz, ehhez képest a gyorsabb megoldásokat is hadrendbe kellene állítani ahhoz, hogy ezek az óriási ellátási hozzáférésbeli problémák megoldódjanak.
Bő egy percünk maradt, ugye az új igazságügyi miniszter angliai tapasztalatokkal rendelkezik, és a szakrendelésekre ott is nagyon sokat kell egyébként várni, hónapokat, ami társadalmi problémát, politikai vitákat generál, viszont, és itt jön egy nagyon-nagyon fontos kérdés, a triázsolás, ami valójában különbséget jelent, mert hogyha bekerül egy beteg stroke-kal Angliában egy szakrendelésre, azonnal a stroke centrumba kerül, hogy minél kisebb legyen ugye a károsodás. Hogy ebben lát-e ön fantáziát?
Pontosan, és megvan ennek valóban az óriási szerepe a kórházakban, a sürgősségi osztályokon, de megvan a járóbeteg ellátásban is, ahol a házi orvosnak ez a szerepe óriási jelentőségű lenne, hogy ne beutalásra legyen késztetve, mert 130 beteget kell egy éjszakai ügyeletbe ellátni, és nincs ideje igazán foglalkozni vele, hanem foglalkozhasson azzal, ami ténylegesen orvosi munka, és csak az a beteget kelljen a túlterhelt szakellátásnak ellátni, akinek feltétlenül ott van a helye.
No hát várjuk akkor az egyeztetéseket. Kovácsi Zsombor egészségügyi jogász volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
Én is köszönöm.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Na ezt vedd meg!
Várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Autós percek.
Sokan haladnak az M3-as autópályán a főváros felé, a Mogyoród térségében kiépített terelés előtt 2-3 kilométeres hosszan araszolnak a járművek. Vezessenek óvatosan.
Időjárás jelentés.
Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, helyenként zápor, zivatar előfordulhat, és élénk lesz az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 20-án, szerdán. A mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Felélesztenék és kibővítenék a visegrádi együttműködést, erről is beszélt a miniszterelnök Lengyelországban.
Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk lévő iratokat.
Ma éjfélig lehet bevallani a személyi jövedelemadót, mondjuk a részleteket. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter a tegnap kezdődött kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte, a kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal, Harcsás Gergely beszámolója.
Megtisztelő, hogy az első utam ide vezethetett, megválasztott és beiktatott magyar miniszterelnökként,
mondta a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter úgy fogalmazott, régi hagyományt élesztettek fel azzal, hogy a megválasztott kormányfő első külföldi útja Lengyelországba vezet. Célja, hogy tovább erősödjön az 1000 éves lengyel-magyar szövetség. A kormányfő először a krakkói érseknél tett látogatást, majd felkereste a váveli székesegyházat. Hangsúlyozta, bizakodva várja az egyeztetéseket.
A legmagasabb várakozásaink vannak, én azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy a lehető legerősebbek legyenek a lengyel-magyar kapcsolatok. Ugye mi szeretnénk a visegrádi négyek együttműködését is feléleszteni, sokkal erősebbé tenni. Ennek az alapja egy élő és erős lengyel-magyar kapcsolat kell legyen.
A kormányfő közölte, konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait, köztük az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium területén. Mint mondta, szeretnék megerősíteni a visegrádi négyek szövetségét.
Jól emlékszem arra, amikor a magyar-lengyel együttműködés, a visegrádi négyek még a 2010-es évek elején a csúcson voltak, ide fogunk visszatérni, sőt, a mi célunk az az, hogy a V4-ek, a visegrádi négyek akár kibővüljenek más országokkal is, Ausztriával és más országokkal. Szerintem sokkal több bennünk a közös, mint ami elválaszt, és ez egy régi barátság feléledésének a kezdete, és a legszebb idők még most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra.
Magyar Péter megerősítette, szerdán kétoldalú tárgyalásokat folytat majd Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel. Majd Gdanskba megy, ahol a tervek szerint Lech Walesával, korábbi államfővel, a Szolidaritás mozgalom egykori elnökével találkozik. Az új kormány magas szintű tárgyalásokat folytat Lengyelországban, ahova 6 miniszter kíséri el Magyar Pétert. Köztük Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Orbán Anita külügyminiszter és Tar Zoltán kulturális és társadalmi kapcsolatokért felelős tárcavezető. Utóbbi még indulás előtt a repülőgépről jelentkezett be közösségi oldalán.
Megkezdjük a lengyel-magyar kapcsolatok helyreállítását, amit az elmúlt 16 év
magyarországi kormányzást teljesen tönkretett. Azon fogunk dolgozni, hogy ezek a történelmi kapcsolatok újra élők és virágzóak legyenek annak érdekében, hogy a két ország ne csak közelebb kerüljön egymáshoz, hanem hatékonyabban és határozottabban tudja képviselni álláspontját az Európai Unióban és a világban.
A delegációval tartó Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt közölte, számos gyakorlati kérdéssel készül a tárgyalásokra, egyebek mellett az európai gyorsvasúti hálózat fejlesztése is napirendre kerül majd.
Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét, a dossziét a kormány.hu per igazságtétel oldalon tették közzé. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón is beszámolt annak tartalmáról.
A kormányfő elmondta, Varga Judit akkori igazságügyi miniszter csomagban terjesztett fel több mint 40 nevet. Ebből 3 esetben javasolt kegyelmet adni, de K. Endre nem volt köztük. Novák Katalin köztársasági elnök azonban ismeretlen okból a javaslat ellenére kegyelmet adott K. Endrének. Magyar Péter szerint az iratokból kiderült, hogy a döntést a szolgálati utat megkerülve a közelgő pápa látogatásra hivatkozva gyorsították fel, és szokatlan módon még aznap ellenjegyezte az igazságügyi miniszter.
A leköszönés előtt álló köztársasági elnök segíthet esetleg a dominó vagy a puzzle, inkább a puzzle a kirakós teljes kirakásában. Mondjuk lehet, hogy az utolsó 10%-ot majd az érintettek tudják hozzátenni. Akár egy országgyűlési vizsgálóbizottság előtt, akár előtte megszólalva.
Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal.
A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének.
A Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán reagált a kegyelmi ügyre.
Gulyás Gergely azt mondta, nem vizsgálóbizottságot kellene létrehozni, hanem belátni azt, hogy alaptalan vádakat fogalmazott meg a Tisza párt a választási kampányban. Hozzátette, a nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy az előző kormány erről nem tudott.
Kegyelmi ügy kapcsán azt tudtuk meg, hogy azok a vádak, amelyeket a Tisza párt és az új miniszterelnök a választási kampányban megfogalmazott, azok valótlanok. Hiszen most feketén-fehéren az általuk nyilvánosságra hozott dokumentumokból is kiderült, hogy a kormány erről nem tudott, ez kiszárólag a köztársasági elnök döntése volt, amit az igazsági miniszter ellenjegyzett. Ezért mindazok a vádak, amelyek ezzel kapcsolatosan elhangzottak, azok alaptalanok.
A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határ kerítési megtartását ígérte a belügyminiszter.
Posvai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen egyértelművé tette, hogy a szakmaiságnak elsőbséget kell élveznie a politikával szemben. A következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását és a helyi, megyei és regionális szervek szakmai autonómiájának megerősítését.
Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter.
Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalán azt írta, a magyar honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is. Emlékeztetett a miniszter, hogy amikor ő volt a vezérkari főnök, akkor Sándor Zsolt volt a helyettese. Az altábornagy a felkérést elfogadta.
Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban napvilágra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt, Hankó Balázs utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél.
A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében, mondta egy szakmai konferencián a jegybank elnöke. Varga Mihály hozzátette, a monetáris csatlakozás Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Szilágyi Béla összeállítása.
Magyarországon az euró bevezetésének gondolata már a rendszerváltás utáni időszakban felvetődött, majd az Európai Unióhoz való csatlakozás környékén ismét felerősödött a szándék. Amikor az ország 2004-ben belépett az EU-ba, vállalta is, hogy hosszú távon bevezeti az eurót.
2009-ben érdemes arról beszélni legelőbb, hogy milyen időpontban vezethető be az euró.
Ezt annak idején a volt jegybank elnök Simor András jelentette be, de a 2000-es években több céldátum is volt. 2007-2008 körül még 2010-et emlegették, később ez 2013-2014-re tolódott. A bevezetés időpontja azonban tovább csúszott, végül az Orbán kormány levette a napirendről. Az euró bevezetésének feltételeit az úgynevezett Maastrichti kritériumok tartalmazzák. Az egyik legfontosabb feltétel, hogy alacsony legyen az infláció. Az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át, az államadóság pedig nem lépheti túl a GDP 60%-át. De amit leginkább néznek, hogy tartósan stabil legyen az árfolyam. Éppen ezért legalább 2 évig részt kell venni az euró bevezetésére vágyó országoknak az úgynevezett ERM 2-es rendszerben, ahol folyamatosan vizsgálják a hazai valuta árfolyamának alakulását. Fontosnak tartom, hogy Magyarország euróvezeti csatlakozásáról is beszéljek. A Magyar Nemzeti Bank elnöke egy angol nyelvű szakmai konferencián fontos feladatnak nevezte az euró bevezetését.
By joining the European Union.
A magyar gazdaság alapvető érdeke, hogy teljesítse az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket, az euró bevezetésének időzítése, illetve azt megelőzően az ERM2 mechanizmushoz való csatlakozás akkor tekinthető megfelelőnek, amikor a magyar gazdaság képes a lehető legnagyobb mértékben kihasználni az előnyöket, miközben minimálisra csökkenti az egységes valutához kapcsolódó rögzített árfolyamrendszer kockázatait. Varga Mihály hozzátette, a csatlakozásról a végső döntést a kormány hozza majd meg. Az már biztos, hogy az új kabinet azon van, hogy a forintot belátható időn belül felváltsa az euró. Ezt rögtön a választások után megerősítette Magyar Péter.
Először megnézzük a költségvetés valós helyzetét, megnézzük a nemzetközi kötelezettségvállalásainkat, lefolytatunk egy relatíve gyors szakmai és társadalmi egyeztetést erről az eurózóna tagságról, és utána, amikor meghoztuk, amikor ez lezárult, utána hozunk egy döntést a csatlakozás várható időpontjáról, arról, hogy hogyan tudja Magyarország a szükséges Maastrichti kritériumokat betartani, azoknak megfelelni, ami egyébként érdeke az országnak.
Azóta Kármán András pénzügyminiszter egy hete bizottsági meghallgatásán is hangsúlyozta, hogy legkésőbb 2030-ig teljesíteni szeretnék az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtését.
Már több mint 1,2 millióan rendelkeztek a személyi jövedelem adójuk 1+1%-áról. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban még több százezer nyilatkozatot vár ma éjfélig, mondta a NAV szóvivője.
Lincmeyer Szilvia hozzátette, összesen több mint 35 ezer szervezet közül választhatnak az adózók. Hangsúlyozta, a civil szervezetnek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy a nemzeti tehetség program támogatásáról nem. A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek.
A május 20-a éjféli határidő az egy kőbevésett határidő, jogvesztő határidő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogyha valaki május 21-én nyújtja be a nyilatkozatát, az érvénytelen lesz, a törvény szigorú, tehát május 20-áig mindenféleképpen be kell küldeni ezt a nyilatkozatot a NAV-hoz.
Itt a Krónika. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész.
Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Szerepelt a Kontroll, az Argó és a Kincsem című filmekben is. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán búcsúzott a színésztől, akit a kortárs magyar színművészet és filmgyártás egyik legmeghatározóbb, utánozhatatlan alakjának nevezett. Scherer Péter 64 éves volt.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között. Bicske térségében a külső sávban megálltak a járművek. Sokan haladnak az M3-ason is a főváros felé. A Magyaród térségében kiépített terelés előtt 2-3 kilométer hosszan araszolnak a járművek. 2 kilométer hosszú a kocsisor az M2-esen Budapest felé Vác térségében. Teherautóval ütközött egy autó az 578-as főúton az 1-es kilométernél. Itt a félútpályát lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Gyáli úti felüljárón kifelé lassulást tapasztalhatnak, mert egy rövidebb szakaszon sávlezárásra kell készülni a burkolatjavítása miatt. Akadozik az előrejutás az M5-ös bevezető szakaszán az autópiactól, az M3-ason befelé a Szilas pihenőhelytől. Szintén lassulásra kell számítani a Soroksári úton, a Rákóczi hídhoz közeledve a befelé vezető sávokban, és az Üllői úton is ugyancsak befelé az Ecseri út előtt. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, zivatar. Napközben 20 és 25, este 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.
Ez volt a Krónika 7 órakor. Köszöni figyelmüket Bordi András és Király Erzsébet.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
Itt sem lehet nyugalmunk.
Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frak és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élje át újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
Idén is várja a közönséget az MRM-e népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
7 óra 17 perc. Európa védelmi képességeinek erősítéséről és a kibervédelemről is vitázott tegnap az Uniós Parlament Strasbourgban. A legfontosabb tudnivalók Berek Patriciától.
Oroszország hosszú távú konfrontációra készül, jelentette ki az Európai Parlament plenáris ülésén az uniós főképviselő. Kaja Kallas szerint Oroszország a következő 3-5 éven belül tesztelheti Európa védelmi képességeit, miközben az Egyesült Államok arra készül, hogy kevesebb katonát állomásoztat majd Európában. Ezért az EU-nak fokoznia kell a védelmi képességek gyártását és Ukrajna támogatását is, mert Ukrajna időt nyer Európának. Az európai elrettentő erő Amerikától független kiépítését sürgette a néppárt spanyol képviselője Nicolás Pascual de Parte is, míg a szocialisták és demokraták holland képviselője Thijs Reutten szerint Ukrajnát mielőbb integrálni kell, mert ez Európa számára biztonsági kérdés. A lengyel konzervatív Patrik Jaki azonban éles szavakkal bírálta az Európai Parlamentet, amiért évek óta Donald Trump Trump amerikai elnököt kritizálja, és most csodálkozik, hogy Amerika képességeket von ki Európából. A nagy hatótávolságú stratégiai bombázók, a stratégiai hírszerzés, precíziós fegyverek, többszintű rakétavédelem, ezeket elveszíthetjük, miközben ti évek óta illegális migrációra, genderpolitikára és ideológia vezérelt klímapolitikára költitek az adófizetők pénzét, tette hozzá. A zöldek képviselője Hanna Neumann szerint azonban az Egyesült Államok megbízhatatlan partner. Az EU kiberbiztonságáról is vitázott tegnap az uniós parlament. Henna Virkkunen uniós biztos kiemelte, Európának be kell fektetnie a mesterséges intelligenciába, és növelnie kell kiberbiztonsági képességeit a kulcsfontosságú infrastruktúra védelmében. Fel kell becsülni és csökkenteni kell a rendszer szintű kockázatokat, ehhez pedig alkalmazni kell a már meglévő kibervédelmi eszközöket. A fideszes László András hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a világ legnagyobb technológiai vállalatai között alig van európai. Az EU csupán átveszi és másolja a digitális szolgáltatásokat, de hiányzik a saját fejlesztés. Ezen a helyzeten rontanak a magas energiaárak, ami nem segít az ideológiai alapú energiapolitika, tette hozzá. A Mi Hazánk LP képviselője Borvendék Zsuzsanna is az európai fejlesztéseket sürgette. A chipgyártás, a felhőszolgáltatás és a mesterséges intelligencia területén is. Ismét tüntettek a gazdák Strasbourgban. Az importműtrágyára januártól többletfizetési kötelezettséget vett ki az Európai Unió, ami további dráguláshoz vezet, nyilatkozta újságíróknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke Csetibor András. A Kopagocseka Európai Agrárernyő szervezet közlése szerint a bizottság tegnap bemutatott műtrágya akcióterve nem ad választ a növekvő árak problémájára, ami gyorsan megjelenhet az élelmiszerárak emelkedésében is.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
7 óra 20 perc, stúdiónk vendége Györfi Mihály Szolnok polgármestere, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ön ugye a szolnoki hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azt mondta a Mohura, hogy visszaél erő fölényével, saját cégeit hozza a helyzetbe, és hogy fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív D-politikával tönkre teszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban. Na, majd mindjárt beszélünk arról, hogy mi is ez a pazarló rendszer. Azt kérem öntől, hogy nézzük meg először a jelenlegi helyzetet. Azért, hogy mindenki számára világos legyen, hogy mi történt, vagy mi történik. Ugye 3 éve működik, vagy 3 éve lépett be a MOHU, mondjuk úgy, ebbe a rendszerbe. Hogyan alakult 3 évvel ezelőtt Szolnoknak a hulladékgazdálkodása, vagy hulladékgyűjtése? Hogyan alakul most? Hogyan mutatkozik ez meg a díjakban? És hogyan mutatkozik meg a város köztisztaságában? Hiszen azért egy polgármesternek mégiscsak az egyik elsődleges feladatának kellene lenni, hogy az élhető környezet az valóban élhető legyen.
Így van, most egyfajta érdekvédelmi szövetség hangjaként szólalok meg, nem csak Szolnok, hanem az egész ország 9,6 millió magyar ember érdekét képviselem. Szolnokon gratulálok, hiszen mi kiváló munkát végzünk. A Remondis egy német és magyar, ebben a magyar a Szolnok volt a vegyes tulajdonú cég. 1990 után szinte rögtön egy nagyon jó német minőségű céget építettünk a városban. Ennek köszönhetően alapvetően a köztisztaság rendben van, van miért tennünk, de a hulladék szállítás az tökéletesen működik. Ennek köszönhetően a MOHU szolnoki céget, az NHS Szolnokot nevezte meg régió koordinátornak, 766 településen szolgáltatnak a vállalkozóinkon keresztül a régióban, és hát 2023-ban arra volt szükség ezek szerint a MOHU-nak, hogy megtanulja azt a magas minőségű munkát, amit mi Szolnokon végzünk.
Megtanulta?
Lehetséges, hogy jól tudja alkalmazni, az egy másik kérdés, hiszen 2023-hoz képest az árak, ugye minden érezhető az embereknek az infláció, közel 15%-os, 25-30%-kal növekedtek a bérek az ágazatban, és hát elképesztő módon verik le az árakat. Most korábban 2023 még 100 egységet fizettek nekünk a hulladék szállításért és az alvállalkozóknak, most 80-at 2026-ban, ahogy mondtam, az árak fölfelé, nekünk fizetett díjak pedig lefelé mentek.
Ugye a MOHU képviselői ön szerint a napokban, nem csak ön szerint, de hát a napokban ugye a régió koordinátori feladatokat ellátó NHS Szolnoknál jártak, ezt már ön is említette, ugye a régió hulladékgazdálkodási és köztisztasági szolgáltatójáról van szó, aminek a város 51, még a MOHU 49%-os tulajdonosa, és azt mondja, hogy a MOHU-nak ez nem elég, mert hogy ők menedzsment jogokat akarnak szerezni a vállalatban, ha pedig ebbe a város nem megy bele, akkor olyan céggel szerződni, ami a MOHU irányítása alatt áll. Idéztem most egy interjúból. Mi utal erre a lépésre? Mi történt ezen a találkozón?
Az elmúlt 3 év iránya folyamatosan ezt mutatta. Utal, hát környező településeket szolgáltató NHS Tisza már az ő kezükben van, a Miskolci hulladékos cég szintén, és most Tiborc Istvántól megvették a békéscsapai szolgáltatót, tehát azt gondolom, hogy ez egy elég előre mutató irány. Az is mindent elmond, hogy utoljára jöttek el hozzánk a régióban tárgyalni, kvázi mi voltunk a 70-edikek, és hát úgy gondolják, hogy az a tárgyalási mód, hogy egy pisztollyal érkeznek, egy ilyen helyzetben, amikor monopol helyzetbe kerültek a 35 éves koncesszió. Palkovics miniszter úr maga ismerte, hogy ezt a üzletet a MOL maga találta ki. Ezt még 2022-es NCC konferencián mondta el. Ebben az a szörnyű, hogy egy rendszer jól is működhetett volna, ha, és itt jön a ha, amikor 300 milliárd forintot kap más egyéb hulladékszolgáltatás címen, mint például azokat a termékdíjakat, mondjuk egy cég, a Samsung Jászberényben előállít egy terméket, becsomagolják, bedobozolják, a doboznak az árát előre kifizettetik, mert hogy a MOHU, ugye hulladékgazdálkodás címen beszedi ezt az összeget. Na most ezt korábban a magyar állam kapta 80-90 milliárd forintot, most pedig egy magánvállalat, a MOL, 300 milliárdot.
Jó, segítsen nekem, hogyha nem jól értelmeztem az ide vonatkozó híreket, de mintha hasonló történt volna egyébként Nagykanizsán is másfél évvel ezelőtt, akkor a helyi szolgáltató helyett a kaposvári régió koordinátor kapta meg a hulladék szállítási feladatokat, és tulajdonképpen csak a helyieknek a felhördülése miatt volt kénytelen a MOHU visszaállítani az eredeti állapotot. Ezek szerint Nagykanizsának sikerült az, amit most Szolnok is szeret?
Ne? Természetesen, de milyen áron? Tehát, hogy amikor oda mennek és a nagykanizsiakat állomágják, meg szerették volna emelni, azt hiszem 28 forintról 37 forintra a kilogrammonként szállítási díjat, majd mondták, hogy nem, ennyire vállaljátok el egyébként egy apró településes szerkezetű térségben, ahol közel 200 települést látnak el, de ez a több település 100 fős. Tehát, hogy amikor visszél a MOHU az erőfölényével, monopóliumban. Még Amerikában is van egy törösztellenes törvény. 3 nagy cég, nem lehet 2. Itt Magyarországon 1 van, diktálnak, nem pedig partnerek.
Jó, milyen eszközei vannak a városnak arra, hogy ezen változtasson? Mit szeretnének elérni? Van ez az 51%-os tulajdon, nyilván azt szeretnék, hogy a MOHU-nak a 49%-nál több ne legyen. Mi a cél?
Nem csak a Szolnokvárosban szeretnénk megőrizni ezt a pozíciót, hanem segíteni szeretnék minden önkormányzati tulajdonú és nem önkormányzati tulajdonú hulladék gazdálkodási cégben, hogy visszatérjünk az igazságos állapothoz. 10 éves korábbi szerződések voltak, ezek a cégek most fél és egy évre kapják meg. Nehezen tudnak fejleszteni, beruházni. Rettegnek attól, hogy mikor kerülnek csődbe. Nekünk pedig egy feladatunk van, hogy hogyan mentsük meg ezt az ágazatot. A magyar emberek, 9,6 millió magyar ember megkapja a jogosúsát, azt a 300 milliárd forintot, hiszen a MOHU még emellett még pofátlan is, mert minden évben tulajdonképpen veszteségtérítést szeretne kérni. 2024-ben azt hiszem 50 milliárd forintot forintot tavaly, meg 30 milliárd forintot kért, úgyhogy jelzem, van egy ágazat, amely 300 milliárdot termel, és akkor még a palack visszaváltásokat is szeretném megemlíteni, ez pedig a következőt jelenti, a legnagyobb pofátlanság az, hogy 10-ből egy magyar nem szokta visszavinni, és ez 20 milliárd forint extra hasznot jelent a MOL-nak.
Na, bő egy percünk maradt, és szeretném, hogy nagyon gyorsan még beszélnénk arról az elektrolit gyárról, amit Szolnok mellé tervezett, ugye még az előző külgazdasági és külügyminiszter, és ugye itt egy kínai gyárról van szó, önök azt mondják, hogy hiába a 120 munkahely teremtése, amire egyébként feltetőleg szüksége lenne a térségnek, azt mondják, hogy mivel nem voltak meggyőző környezetek, tanulmányok, ezért nem szeretnék, hogyha ott épülne meg ez a gyár.
A 14. vegyipari létesítményt Szolnokon megépíteni félniük kell. Szolnok és Abony térségében 40 aranykoronás földeken szeretnének a kínaiak építeni egy olyan elektrolit gyárat, amelyben nem győződtek meg a szolnokiak, akik kint voltak a kínai gyárban, hogy ez valóban biztonságos, hiszen egy lezárt állapotában mutatták meg. A civilek természetesen teljes joggal háborodtak fel. Van egy érdekes megjegyzésünk, Szolnok megyei város mai napig nem engedélyezi a helyépítési szabályzat az, hogy ott bármilyen ilyen létesítmény épüljön. Az Orbán kormány ezért vette ki a város kezéből a magának az építési jogokat és azokat, hogy engedélyt adjon rá. Ezért kérjük a magyar kormányt, hogy vonja vissza a területnek a státuszát, a kiemelt státuszát, hogy meg tudjuk őrizni a jövőnek a földet.
No, hogyha lesz fejlemény mindkét ügyben, akkor várjuk vissza a stúdióba. Györfi Mihály Szolnok polgármestere volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! Baleset miatt számítsanak fennakadásra a főváros 19. kerületében, a Lehel utcában, az Üllői út közelében. Továbbra is lassan járható az M1-es M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is akadozik a haladás. A Szerémi úton a Rákóczi hídhoz közeledve szintén lassulást tapasztalhatnak. Egybefügg a sor a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északi irányban, és a Műegyetem rakpart is csak nehezen járható a befelé vezető oldalon. Varga Etele, BKK Info.
Autós percek.
A 11-es főúton Leányfalú belterületén a 24-es kilométernél 4 személyautó ütközött össze, a sérült járművek a félútpályát foglalják el, a reggeli erős forgalom miatt a főváros felé közel 2 kilométeres torlódás alakult ki.
Időjárás jelentés.
Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, helyenként zápor, zivatar előfordulhat, és élénk lesz az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között valószínű. 7:59 múlt egy perccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. A közel-keleti harcok leállítását sürgeti a kínai elnök. Mint fogalmazott, mielőbb tűzszünetre és a helyzet tárgyalásos rendezésére van szükség, hogy világszerte helyreálljon az energiaellátás stabilitása, a kőolajszállítás zavartalan működése. Xi Jinping azután beszélt erről, hogy Pekingben fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, akinek a mostani a 25. kínai útja államfőként. Iránnak korlátozott ideje van arra, hogy megállapodjon az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak a hétvégén dönt a további lépésekről. Trump ismét megerősítette, hogy nem fogja engedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Jóváhagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök videóüzenetében azt mondta, hogy májusban Ukrajna javára változott a hadihelyzet. Különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat tovább szeretnék fejleszteni. A holland óceánjáron kitört hantavírus járvány után csapdákat helyeztek ki a rágcsálók befogására abban a dél-argentin kikötővárosban, ahonnan a hajó elindult, valamint Tűzföld más területei. A kutatók arra kíváncsiak, hogy az ottani rágcsálók hordozzák-e az andoki vírustörzset, amely már képes emberről emberre terjedni. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönnő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
4:08 a Fidesz 20, még a Tisza 73%-on áll a Publikus intézet májusi pártpreferencia felmérése szerint. Pulai András elemző szerint ez a szám azt jelenti, hogy a Fidesz körülbelül 1 millió szavazót veszített el a választási vereség óta, amivel felére csökkent az akkori támogatóik száma. Részben erről beszélgetünk majd a következő percekben, illetve arról, hogy a választóknak milyen elvárásai vannak az új kormánnyal szemben. Telefonon van velünk Pulai András, a Publikus intézet ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Szép reggelt kívánok!
No, nézzük akkor először a számokat. Ugye itt május 5-e és 14-e között végezték el ezt a felmérést 1001 fő telefonos megkérdezésével. Egy országos reprezentatív közvéleménykutatásról van szó. Nézzük, hogy mit mutatnak a számok, aztán majd beszéljünk egy kicsit a módszertanról is.
Így van, a 73%-a a biztos szavazó pártválasztóknak jelen pillanatban a Tisza pártot választaná, illetve 20%-a választaná a Fidesz-KDNP-t. A Mi Hazánknak 5%-os a támogatottsága, most a DK-nak, illetve a Képviselőknek pedig 1-1%. Hogyha összes megkérdezett körében vizsgáljuk a számokat, akkor 55-17-4-1-1 a pártnak a támogatottsága ugyanebben a sorrendben, és ebben az esetben még van 22%-nyi bizonytalan szavazó, ami azért meg és alacsonynak számít.
No, mi váltotta ki ennyire gyorsan a Fidesz szavazóknak a vélemény romlását, fogalmazzunk így? Mert attól még nem biztos, hogy tiszta szavazók lennének jelen pillanatban, de hogy most nem a Fideszre szavaznának, az talán biztos.
Hát az nagyjából teljesen biztos. Én két dolgot látok ezekben a folyamatokban. Ugye egy hónappal a választás után készült az adatfelvétel nagyjából, de ezt direkt időzítettük így, hogy legyen ideje a választóknak kicsit leülepíteni a gondolataikat, és átgondolni, hogy mit szeretnének. És egyrészt ilyenkor természetesen van egy győzteshez húzás folyamata, ami tipikusan azért 5-10% között szokott lenni nagyjából. Ez azért láthatólag azért ennél több, mert ugye 20% az eltérés a választás eredményhez képest, és hogy ezt azért tudjuk ilyen nagyon könnyen összehasonlítani, mert a mi kutatásunkat nagyon pontosan leképezte a választási eredmény, tehát a mérések, illetve a választási eredmény közötti különbség az egészen minimális volt ezen esetben. Ezt az extra 10-15%-nyi mozgást, amit tapasztalunk, ezt viszont nem nagyon tudjuk másnak betudni, mint annak, hogy a választók egyrészt elégedetlenek azzal, hogy a Fidesz folytatja a politizálását a választás után, illetve elégedettek azzal, hogy a Tisza folytatja a választás után. Illetve a másik az, hogy ugye volt nagyon komoly alátámasztása a Fidesz mozgásának. Nyilvánvalóan volt egy óriási média fölénye, nyilvánvalóan a teljes államrendszer az a Fidesz mögött állt az elmúlt 16 évben, és hát ezek mindegyik elpárolgott, nagyjából ez egyik pillanatról a másikra, és azt gondolom, hogy van egy olyan érzés a választóknak, hogy hát hoppá, a király mesztelen, és ez is a Tiszához tolja őket, szóval olyan időket élünk, ami minden a Tiszának segít, illetve minden a Fidesznek hát ártékony. Ennek ez az eredője, és ugye még egy fontos adatot hadd mondjak, hogy amióta pártpreferenciás mérések vannak a rendszerváltás óta, azóta nem emlékszem arra, hogy nyilván átnéztem az adatokat, és nem találtam olyat, hogy egy pártnak ilyen magas legyen a támogatottsága. A legmagasabb az 60-61% volt az MSZP-nek 2002-ben a úgynevezett 100 napos program során, amikor ugye például 50%-kal megemelte az embereknek a fizetését. Szóval ez mindenféle szempontból a rendszerváltás után egy kiugró adatnak számít.
No, beszéljünk egy kicsit arról, nem, inkább folytassuk először azzal, hogy itt nyilván az elégedettséget húzza most még a választás után itt maradt a harci hév, azért az a társadalomban megfigyelhető, hogy még nem csitultak a kedélyek, még nem tért vissza minden a megszokott kerékvágásba, de hát minden kormány kénytelen előbb-utóbb népszerűtlen intézkedéseket hozni. Hogy látja ezt?
Ebben én is teljesen biztos vagyok, hogy ez előbb-utóbb be fog következni a Tisza esetében is. Azt gondolom, hogy egyrészt a képzeljétlen intézkedésekkel szemben az emberek most egyfajta türelmet mindenképpen fognak tanúsítani, mert hát azt viszont nagyon markánsan kommunikálta, meg kommunikálja is, hogy nagyvetősen súlyos örökséget kapott, és nyilván azzal kell főznie. Ugye, ahogy a nagykönyve meg van írva, az új kormány mindent rá tud kelni az elődjére, ahogy azt egyébként minden új kormány csinálja is a világtörténelemben. Tehát szerintem ezzel azért elég sokáig el lehet lenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, nyilván ilyen jönni fog, de szerintem nagyon nagy a türelem is velük szembe. Ez még egy dolog van, ami ezeket az esetleges hatásokat tompítani tudja, az az, hogy a Tisza nagyon erős, hát nem tudom másképp fogalmazni, mint influencer kormányzást csinál, nagyon komoly hangsúlyt fektet a kommunikációra. És ez a kampányban is nyilván markánsra jelen volt, de hát most is nagyon markánsra jelen van, és én azra számítok, hogy ez a később érmény is ellen lesz. Magyar a Tisza mindent meg fog tenni, hogy az esetleges negatív döntéseit, intézkedéseit, azokat elfakarja olyan kommunikációval, amit az emberek vágynak, és ez nyilván nagyon pontosan lehet tudni, az emberek mit vágynak, mire vágynak, elszámoltatásra elsősorban, ugye, ahogy ezt egyébként a kutatásra egy későbbi részében meg is kérdeztük.
Illetve arra, hogy az életük könnyebb legyen, tehát mondjuk kevesebbet kelljen fizetni, de például, hogyha az árestop kivezetésre kerül, vagy csak részlegesen kivezetésre, az már azt jelenti, hogy emelkednek az árak, és onnantól kezdve ezt a választók már a saját pénztárcájukon érzik, és nyilván az a tapasztalat, hogy mindenkinek a saját egyéni kis élete számít, azaz abból a szempontból, hogy mennyit tud eltenni, vagy hogy hogyan jön ki a pénzéből.
Így van, ebben teljesen biztos vagyok, hogyha az árésztos kivezetésre kerül, vagy hogyha a rögzített benzinárak is megszüntetésre kerülnek, akkor az az embereknek egyértelmű, hogy nem fog tetszeni, és az persze a támogatottságnak az eróziával járhat, feltételezve egyébként, hogy fog is járni, bár a tisztetettől ígéretet mindkét esetben, hogy ezek még beállható ideig mindenképpen meg fognak maradni, és ugye ráadásul a forintnak az erősödése, ugye egy ilyen 16-18%-ot erősödött a forint a választások óta, azért az is segíti ezeket a folyamatokat, hiszen nyilván ugye exporttermékekről van szó nagyon sok esetben. Tehát lássuk meg, hogy ez mivel jár együtt. Persze azt is el tudjuk képzelni, hogy akkor, amikor ezek majd esetben kivezetésre kerülnek, azok a külső körülmények azok megváltoznak, úgyis, mint például mondjuk az inflációnak a sebessége az csökken, vagy mondjuk a hormuci szorosban a geopolitikai folyamatok azok megszűhetnek. Nyilván ezt most még nem lehet látni, de hogy vannak olyan külső folyamatok, amelyek segíthetik azt, hogy az árak, illetve helyzet normalizálódjon, és aztán ezáltal fájdalommentesebb legyen a kivezetés.
Jó, egy fél percünk maradt, és szeretném a véleményét kérni arról, hogy hogyan látja a mostani kétharmad, miben lesz más, mint az előző kormány kétharmada volt. Ugye magát a kétharmadot rengeteg bírálat érte, a Velencei Bizottság is fogalmazott meg ezzel kapcsolatban aggályokat. Mi a garancia arra, hogy ez más lesz?
Hát ilyen garanciát én nem, biztos nem tudok adni a drága rádióhallgatóknak, ezt a Tiszának kell megtennie. Én egy dolgot látok, ami nagyon markásan különböző lesz. Nyilvánvalóan a Tisza nagyon más stílusban kezdett el kormányozni, és nagyon más stílust ígér, mint amit az előző kormányok tettek, a Fidesz kormányokra, különböző Fidesz kormányokra gondolok ebben az esetben. És nyilván ez nem csak kommunikációs stílusbeli különbséget jelent, hanem a döntések demokratikus meghozatalával kapcsolatos döntéseket is jelent. Úgyis például, hogy például ígérték ugye azt, hogy a vizsgáló bizottságok, ami ugye a parlamentben lehet létrehozni, ott például kötelező lesz a részvétel, és aki nem jön el, annak azt tudja, hogy az esetben a rendőrség is elővezetheti, vagy komoly büntetéseket, pénzbüntetéseket lehet kiszedni rájuk. Nyilvánvalóan az első időszakban ugye inkább az elszámoltatással összefüggő történet, de ez a későbbi időszakban, hogyha esetleg a kormányzatnak lesz valamilyen botránya, az új kormányzatnak lesz valami botránya, ez nyilvánvalóan ő rájuk is hatni fog. Szóval elsősorban demokratikus fékek és ellensúlyok rendszerével kapcsolatos, illetve stílusbeli különbségeket várok.
Polai Andrással, a Publikus Intézet ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, köszönöm szépen.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7 óra 43 perc, és valami hasonló témában folytatjuk a beszélgetést. Itt a stúdióban Virág Andreával, a Republikon Intézet stratégiai igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na, önök is elkészítették a felmérésüket. Ez szerint Magyar Péter miniszterelnököt a magyarok 58%-a kedveli, 31%-a nem. Orbán Viktornál gyakorlatilag megfordulnak ezek az arányok. A megkérdezettek 29%-a kedveli, 60%-uk viszont negatívan nyilatkozott a Fidesz elnökéről. Arra lennék kíváncsi, hogy ön miben látja ezt, ennek a fordulópontnak az okát?
Én azt gondolom, hogy nyilván az egyik legfontosabb forduló oka az a pártpreferenciák megfordulása, amiről ugye itt a előző percekben is volt szó, és ugye a mi kutatásunk is azt mutatja, hogy egészen elképesztően magas a Tisza párt támogatottsága, miközben a Fidesz támogatottsága a választások óta tovább csökkent. Nálunk a biztos szavazó pártválasztók körében 66% a Tisza, és mindössze 26% a Fidesz-KDNP támogatottsága. Nyilván bizonyos szempontból ezzel együtt mozog a különböző pártok elnökeinek a támogatottsága is, az látszik a pártpreferencia szerinti bontásokból, hogy a Tisza párt szavazói egyöntetően kedvelik, és pozitívan nyilatkoztak Magyar Péterről, miközben a Fidesz támogatói ugyanígy tesznek Orbán Viktorral kapcsolatban. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a pártpreferenciák mozgása, és ezzel együtt a politikusok népszerűségének mozgása mögött is azért nagyon fontos mozgatórugó az a hozzáállás, az a viselkedés, amit látunk ezektől a vezető politikusoktól a választások óta, és itt most kifejezetten Orbán Viktorról gondolom, hogy érdemes lenne beszélni, aki a választások óta úgy tűnik, mintha nem lett volna képes szembenézni azzal, hogy mi volt ennek az egészen elsöprő mértékű választási vereségnek az oka, hogy milyen folyamatok vezettek el idáig, és nem látunk semmiféle váltást az ő részéről. Ez biztosan gondolom, hogy egy olyan téma, amivel neki kénytelen lesz valamit változtatnia, mert látszik az, hogy már a választások előtt is folyamatosan csökkent a Fidesz és az ő népszerűsége is, és azóta ez a folyamat csak felgyorsult.
Hát nyilván erről nem tudunk nyilván, de ezek zárt ajtók mögött zajlanak feltehetőleg, hogy a szembenézés az hogyan, mikor kezdődik meg, és milyen folyamatokat indít majd el a pártban. Ez ugye nagyon... Szóval messzire vezet ez a kérdés, azért is érdekes, mert most ettől függ, hogy a Fidesz vagy a jobb oldal az valamilyen módon magára talál-e. Ugyanis, hogyha nem talál magára, akkor megszűnik a jobb oldal, és az azt jelenti, hogy Magyarországon egy pártrendszer lesz. Nyilván itt most az ilyen mértékű korszakokat 70-80 vagy éppen 60 év távlatából nagyon nehéz összehasonlítani, de hát mi magyarok azt tudjuk, hogy az egy pártrendszer az hova vezet és mit eredményez.
De ugye az egy pártrendszer nem úgy szokott kialakulni, hogy egy párt összeomlik, és a helyére nem tud egy másik párt benyomulni, történelmileg is azért azért Magyarországon ezek máshogy alakultak.
Bocsánat, meg de ön lát Fidesz... egyébként lehetőséget arra, hogy egy másik párt, akár a Mi Hazánk, az felerősödjön annyira? Vagy,
természetesen, persze. Itt szerintem rengeteg lehetőség van. Tehát egyrészt nyilván a Fidesz magához térhet, egyenlőre nem mutatnak erre jelek, és amit a választások óta csináltak, az én személyes véleményem, meg hát a kutatási adatok szerint nem alkalmas arra, hogy ők erősödjenek meg nagy mértékben. De egyrészt ugye a volt miniszterelnök interjúiból is azért kiderül, hogy ő jelenleg a Mi Hazánkban látja a legnagyobb vetélytársat, és ugye a párt jobb oldalát szeretné stabilizálni pont azért, hogy a Mi Hazánk ne nyomulhasson be ebbe a térbe, és ne vehesse át a domináns párt szerepét a jobb oldalon. De hát rengeteg más lehetőség is van, elképzelhető egy pártszakadás a Fideszen belül, hogyha nem sikerül dűlőre jutni és egyetérteni abban, hogy mi a megfelelő út előre. És természetesen új párt is létrejöhet, hát a Tisza párt ugye egy kicsit több mint 2 éves párt jelenleg, talán 3-4 évvel ezelőtt senki nem látta jönni, hogy 2026-ban egy Magyar Péter vezette Tisza párt fog kormányt váltani, tehát ilyen szempontból az, hogy ha egy űr keletkezik a jobb oldalon, jobb oldali szavazók, konzervatív szavazók Magyarországon vannak, hogyha őket nem szolgálja ki senki, akkor létre fog jönni egy olyan politikai erő, ami ezt a feladatot ellátja, tehát én nem aggódnék jelenleg az egypártrendszer kialakulása miatt.
A jobb oldal erősödésében lehet-e annak szerepe, hogy az új kormány milyen munkát folytat majd, vagy hogyan kormányoz? Ugye nem látjuk még most, hogy mi fog történni, terveket, ígéreteket hallunk, de hát még kicsit több mint egy hónap telt el a választások óta, várjuk, hogy elkezdődjön a munka, azok az ígéretek, amelyeket hallottunk a választási kampányban, amelyek gyorsan meg fognak valósulni, hogy ezek milyen gyorsan, mondjuk adjunk bizalmat egy 100 napot, amit ugye Magyar Péter is említett, hogy ez hogyan fog történni, az mennyiben befolyásolhatja a jobb oldalnak például a felerősödését?
Sok szempontból igen, persze, attól is függ a mindenkori ellenzék lehetőségei, mindig attól is függnek, hogy az adott kormánypárt, adott kormány hogyan teljesít, mennyiben tudja kiszolgálni a jobboldali szavazók kívánságait is, mennyiben tudja a saját szavazótáborát egyben tartani, és ezért nyilván itt a Tisza pártnak és a Tisza kormánynak ebben egy kifejezetten nehéz dolga lesz, hogy ezt a rendkívül heterogén szavazóbázist, ami most és a választásokon is mögötte volt, ezt kiszolgálják.
Bocsásom, meg a politikai összetétele is rendkívül heterogén.
Igen, hát így értem abszolút, hogy ugye nagyon sok féle értékrendű ember szavazott a Tiszára, most is rengeteg féle ember támogatja a Tisza kormányt, ezt egyben tartani egy nagyon nagy politikai kihívás lesz. Látjuk, hogy erre figyel azért jelenleg a Tisza kormány. Lássuk meg, hogy ez a jövőben hogyan sikerül.
Folytassuk innen egyszer majd ezt a beszélgetést. Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Oktatási kérdésekkel folytatjuk a következő percekben. Telefonon lesz velünk Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak is, önnek is.
Egyeztetés sürget a Pedagógusok Szakszervezete ugye az új oktatási miniszterrel. Nézzük, hogy milyen területek lennének azok, amelyek ön szerint, illetve önök szerint a legsürgetőbbnek találnak.
Hát az egyeztetés ugye az egy hosszú távú rendszer kiépítését jelenti részünkről, hogy ez megkezdődjön, az ágazati szociális párbeszéd. Emellett szét kell bontani, hogy vannak rövid távú intézkedések, amelyeket gyorsan meg kell hozni, és vannak hosszú távú intézkedések, amelyeket későbbre is elhalaszhatók lenne. Ugye a rövid távúak közé a legfontosabb számunkra a nevelés oktatás közvetlenül segítők és a technikai alkalmazottaknak a bérrendezése, a tankönyvrendelés és a munkáltatói jogoknak egy részleges visszadás az intézményvezetők részére, illetve a tél a teljesítmény értékelésnek a teljes újragondolása, és hogy jövő szeptemberben ebbe a formában ne induljon újra. És hát a legfontosabb, hogy a közoktatás és a gyermekvédelmet teljesen átvilágítsák, és ennek az újragondolása, a rendszer átalakítása ezzel párhuzamosan megkezdődjön. És ugye vannak folyamatban lévő ügyek, ezek a bérkorrekció, ugye az Európai Unióval kötött megállapodás szerint ugye a diplomás átlagkeresetek 80%-át kell elérni a pedagógusok bérének, és ugye ez egy 1,5% körül értékkel maradtunk le, ennek a korrekciónak a végrehajtását várjuk még a kormánytól.
No, ugye ön az iskolarendszer teljes átalakulásáról is beszél, illetve beszélt egy interjúban is, és arról is, hogy egyre több intézmény küzd a gyermekekért, mert hogy lényegesen kevesebb gyermek született. De én most itt arra lennék kíváncsi, hogy milyen típusú átalakulásra gondol, és mit látna szívesen, mire van szükség. Ez egy összetett kérdés abból a szempontból, hogy egyrészt meg kell határozni azt, hogy a diákoknak, vagy a diákok tudás anyaga az hogyan tud idomulni a jelenkor elvárásaihoz, az adott kor az mennyire gyorsan változik, ezeket hogyan lehet beépíteni az oktatásba. Szóval, hogy milyen oktatásra van szükség 2026-ban?
Hát a legfontosabb az, hogy egyénre szabott legyen, és a pedagógusoknak egy sokkal nagyobb mozgásteret kell biztosítani, mert az utópia, hogy az első néhány évben, különösen az alsó tagozatban, ugye a családi hátrányokkal rendelkező gyerekeket ugyanarról a szintről kell elkezdeni felkészíteni, illetve tanítani, hanem nekünk egy sokkal lassabb haladást kell biztosítani, és elmélyült tudást kell. És amit a miniszterasszony is mondott, hogy nem még több tudás kell, hanem elmélyültebb tudás és biztosabb tudás kell a gyerekeknek, ahhoz, hogy versenyképesek legyünk. És amiről még itt ma beszélt, ugye én azt jelezném, hogy a magyar oktatási rendszer évfolyamonként 4 éves kortól 18 éves korig 110 ezer gyerekre van tervezve átlagban. Hát ennyi férőhely van. Tavaly ugye 72 ezer gyerek született, tavaly előtt meg 75 ezer. Ebben a tanévben 80 olyan általános iskola volt, ahol első osztályt nem tudtak indítani a gyerekhiány miatt. Tehát ezt a rendszert ebbe a formába át kell gondolni, hogy akkor ezt hogy lehet fenntartani ezzel a csökkenő gyerek létszámmal, és hogy akkor ehhez milyen korrekciókat kell végrehajtani. Gondolok arra például, hogy akkor az osztály átlagvétszámokat csökkenteni kellene. Azok a gyerekek, akik sajátos nevelésigényűek is, ugye a költségvetés szempontjából 2-3-at érnek, akkor ezek a gyerekek ne csak a költségvetési szempontok szerint, hanem az osztály létszámok számításánál is 2-3-at érjenek.
Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit, ön is említette ugye itt a tankönyv rendelések, vagy a szabad tankönyv választásról beszéljünk egy kicsit. Azt mondta az új oktatási miniszter, hogy visszaadnák a szabad tankönyvválasztást. Korábban ugye ezt kritika érte, mert hogy egyes vélemények szerint aránytalanságokat szül egy vizsgahelyzetben, vagyis előbb-utóbb hát mégiscsak rákényszeríteni a pedagógusokat arra, hogy egyforma könyvet használjanak, egyforma tananyagként, és így egyforma eséllyel mérhetik össze a tudásokat a diákok példának okáért, amikor felvételiznek. Hogy látja ezt a kérdést? Pro és kontra a szabad tankönyvválasztás mellett mi a vélemény?
Én egyértelműen a szabad tankönyvválasztás híve vagyok, ugyanis teljesen más kell egy 6-osztályos gimnáziumban vagy egy 8-osztályos gimnáziumban tanuló gyereknek, és teljesen más kell mondjuk egy szakképzésben megjelenő gyereknek. Tehát annak ellenére, hogy azonos évfolyamon vannak. Tehát ezeket végig kell gondolni. Ez az egyik része. A másik része, hogy vannak speciális helyzetek, amiről előbb is beszéltem, hogy teljesen más módszert annál tananyaggal kell nekivágni egy mondjuk halmozottan hátrányos helyzetű NC-járásba, mint a második kerületbe. Aztán a végén a követelményrendszernek majd találkozni kell, de akkor ezeken a területeken, hogy ezeket a családi hátrányokat kompenzálni tudjuk, egy jóval lassabb haladásra van szükség. Még azok, ahol a családi háttér megfelelően biztosított, ott nagyobb mozgásteret kell biztosítani a kollégáknak. Tehát ez az egyenruha elv, ez nem működik, és ezt minden körülmények között át kell gondolni, és ott a pedagógusoknak meg a helyi társadalomnak jóval nagyobb
mozgásteret kell ebből a szempontból biztosítani.
A nemzeti alaptanterv mindig még egy kényes kérdés, hogy annak hogyan, mihez kell idomulnia vagy alakulnia. Nyilván a munkaerőpiac fejlődésével is más elvárások vannak egy a tudással kapcsolatban, és itt inkább az lenne a kérdésem, hogy mi az, ami elavult, és mi az, ami előremutató lehet az ön vagy a szakszervezet véleménye szerint?
Én ezt tantárgyanként specifikusan kellene meghatározni, tehát én most, bocsánat, matematikai szakos tanárként egy énekszakosnak nem fogom megmondani, hogy mi az elavult. Tehát ezekre egy általános társadalmi párbeszédet kell indítani, és amit a miniszterasszony is hangsúlyozott, hogy kevesebb tananyagot és biztosabb tudás alappal rendelkező tananyag mennyiséget kell meghatározni. Tehát ennek kell a fő motívumnak lenni, és ezt kell meghatározni, de ez még egyszer mondom, egy szélesebb körű társadalmi vitával, és egy, azt tudom, hogy utópia kategóriába tartozik a közmegegyezés, de egy közmegegyezés közeli állapotba kell hozni. És hát a legfontosabb, hogy ezeket az ideológiai vitákat ki kell iktatni a nemzeti alaptantervből, hogy most Eszterházi Pétert vagy Vas Albertet olvasnak a gyerekek. A fő kérdés az, hogy megszeressék a gyerekek az olvasást, és az értő olvasás kerüljön előtérbe, és hogy ezt milyen úton és módon keresik meg az egyes kollégák, ebbe pedig számukra kellene egy nagyobb mozgásteret biztosítani.
No, hát ezer kérdés lenne, még majd folytatjuk egyszer. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Doknányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibratón kvártet lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Rihárd vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Autós percek.
A 11-es főúton Leányfaló átkelési szakaszán 4 személyautó ütközött össze, a 24-es kilométernél félpályás korlátozás van, érvényben vezessenek óvatosan.
Időjárás jelentés.
Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, helyenként zápor, zivatar előfordulhat, és élénk lesz az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 20-án, szerdán, a mikrofonnál Csete Beáta. Hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Felélesztenék és kibővítenék a visegrádi együttműködést, erről beszélt a miniszterelnök Lengyelországban.
Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk lévő iratokat.
Ma éjfélig lehet bevallani a személyi jövedelemadót, mondjuk a részleteket. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A magyar miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte Lengyelországba.
Magyar Péter Krakkóban tegnap arról beszélt, hogy fontos a visegrádi együttműködés felélesztése, erősítése. Közölte, konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait, köztük az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium területén.
Jól emlékszem arra, amikor a magyar-lengyel együttműködés, a visegrádi négyek még a 2010-es évek elején a csúcson voltak, ide fogunk visszatérni, sőt, a mi célunk az az, hogy a V4-ek, a visegrádi négyek akár kibővüljenek más országokkal is, Ausztriával és más országokkal. Szerintem sokkal több bennünk a közös, mint ami elválaszt, és ez egy régi barátság feléledésének a kezdete, és a legszebb idők még most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra.
Elkezdődtek a tárgyalások a Tisza kormány és az Európai Bizottság delegációja között az uniós források felszabadításáról.
Az első budapesti egyeztetésen több miniszter, köztük Vitézi Dávid, Kapitány István és Kármán András is részt vett. A pénzügyminiszter azt mondta, bizakodó. Kármán András a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, a hétvégére derül ki, hogy milyen érdemi előrelépések vannak a Magyarországnak járó uniós pénzügyében.
Nagyon nagyok az elvárások és a várakozások, hogy sokat tudunk haladni az Európai Uniós források felszabadítása kapcsán. Elég sok téma van, amit le kell fedni, úgyhogy időnként párhuzamosan folynak a megbeszélések különböző szekciókba, és aztán vannak olyan meetingek, ahol pedig áttekintjük, hogy mit sikerült lezárni, és milyen további egyeztetésekre van még szükség. Az eddig látottak és hallottak alapján én bizakodó vagyok, de igazából hétvégére fogjuk meglátni, hogy mennyire sikerült ebbe a tárgyalási fordulóba érdembe előrelépni.
Európa védelmi képességeinek erősítéséről és Ukrajna helyzetéről vitáztak az uniós képviselők az Európai Parlamentben Strasbourgban. A bizottság a műtrágyára vonatkozó cselekvési tervét is bemutatta. A gazdák elégedetlenek a tervezett intézkedésekkel, ezért ismét tüntettek. Brüsszelből Berek Patricia jelentkezett.
Oroszország hosszú távú konfrontációra készül, jelentette ki az Európai Parlament plenáris ülésén az uniós főképviselő. Kaja Kallas szerint Oroszország a következő 3-5 éven belül tesztelheti Európa védelmi képességeit, miközben az Egyesült Államok arra készül, hogy kevesebb katonát állomásoztat majd Európában. Ezért az EU-nak fokoznia kell a védelmi képességek gyártását és Ukrajna támogatását is, mert Ukrajna időt nyer Európának. Az európai elrettentő erő Amerikától független kiépítését sürgette a néppárt spanyol képviselője Nicolás Pascual de Parte is, míg a szocialisták és demokraták holland képviselője Thijs Reutten szerint Ukrajnát mielőbb integrálni kell, mert ez Európa számára biztonsági kérdés. A lengyel konzervatív Patrik Jaki azonban éles szavakkal bírálta az Európai Parlamentet, amiért évek óta Donald Trump amerikai elnököt kritizálja, és most csodálkozik, hogy Amerika képességeket von ki Európából. A zöldek képviselője Hanna Neumann szerint az Egyesült Államok megbízhatatlan partner. Ismét tüntettek a gazdák Strasbourgban. Az import műtrágyára januártól többletfizetési kötelezettséget vett ki az Európai Unió, ami további dráguláshoz vezet, nyilatkozta újságíróknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke Csetibor András. A Kopagocseka Európai Agrárernyő szervezet közlése szerint a bizottság tegnap bemutatott műtrágya akcióterve nem ad választ a növekvő árak problémájára, ami gyorsan megjelenhet az élelmiszerárak emelkedésében is.
Itt a Krónika.
Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét. A dossziét a kormány.hu per igazságtétele oldalon tették közzé. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón is beszámolt annak tartalmáról.
A kormányfő elmondta, Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter, csomagban terjesztett fel több mint 40 nevet. Ebből 3 esetben javasolt kegyelmet adni, de K. Endre nem volt köztük. Novák Katalin köztársasági elnök azonban ismeretlen okból a javaslat ellenére kegyelmet adott K. Endrének. Magyar Péter szerint az iratokból kiderült, hogy a döntést a szolgálati utat megkerülve a közelgő pápa látogatásra hivatkozva gyorsították fel, és szokatlan módon még aznap ellenjegyezte az igazságügyi miniszter.
A leköszönés előtt álló köztársasági elnök segíthet esetleg a dominó vagy a puzzle, inkább a puzzle a kirakós teljes kirakásában. Mondjuk lehet, hogy az utolsó 10%-ot majd az érintettek tudják hozzátenni. Akár egy országgyűlési vizsgálóbizottság előtt, akár előtte megszólalva.
Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal.
A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének.
A Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán reagált a kegyelmi ügyre.
Gulyás Gergely úgy véli, nem vizsgálóbizottságot kellene létrehozni, hanem belátni azt, hogy alaptalan vádakat fogalmazott meg a Tisza párt a választási kampányban. Hozzátette, a nyilvánosságra hozott dokumentumokból szerinte kiderül, hogy az előző kormány erről nem tudott.
Az évek óta húzódó gazdasági recesszió miatt kis és nagy vállalatok is kényszerültek idén munkaerőcsökkentésre, mondta a Trenkwalder munkaerőfelvételi ügynökség stratégiai igazgatója.
Nógrádi József a Kossuth Rádióban hozzátette, a vendéglátási adatok azt mutatják, hogy a hotel és étterem láncokhoz tartozó kisebb cégek sérülékenyebbek lehetnek, egyes nagyvállalatok pedig elveszítették felvevő piacaikat az ázsiai vállalatok előtérbe kerülése miatt, ezért kénytelenek például bezárni magyarországi gyáraikat. A szakértő hangsúlyozta, az idehaza működő cégek stabilizálásához és a munkaerő megtartásához fontos lenne az Európai Uniós pénz hazahozatala és megfelelő felhasználása.
Ennek két aspektusa van. Az egyik az az, hogy a fogyasztás növelésének segítségével a hazai szolgáltatók is, az előbb már utaltam mondjuk a vendéglátásra, de utalhatnék még jó pár olyan szolgáltatásra, amik a belső kereslet útján él, működik. Ezeknek legyen egyfajta piac. Ne zuhanjon ez be, ez a belső fogyasztás. A másik fele az, hogy egyébként a hazai vállalkozások termelékenysége, ennek legyen egy felvevő piaca.
Már több mint 1,2 millióan rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban még több százezer nyilatkozatot vár mai félig, mondta a NAV szóvivője.
Lincmeyer Szilvia hozzátette, összesen több mint 35 ezer szervezet közül választhatnak az adózók. Hangsúlyozta, a civil szervezetnek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy a nemzeti tehetség program támogatásáról nem. A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek.
A május 20-a éjféli határidő az egy kőbevésett határidő, jogvesztő határidő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogyha valaki május 21-én nyújtja be a nyilatkozatát, az érvénytelen lesz, a törvény szigorú, tehát május 20-áig mindenféleképpen be kell küldeni ezt a nyilatkozatot a NAV-hoz.
Továbbra is jelentős különbségek tapasztalhatók a szakrendelőknél a várakozási időkben. Az országos online időpontfoglalási rendszer bevezetése ellenére hívta fel a figyelmet Kovácsi Zsombor egészségügyi jogász.
A szakértő a Kossuth Rádióban azt mondta, ennek egyik fő oka az, hogy országszerte kevés a házi orvos, emiatt gyengül az alapellátás, így pedig nagyobb teher hárul a szakellátásra. Hangsúlyozta, a problémára megoldást jelentene a digitális szolgáltatások fejlesztése, valamint az, ha a házi orvosok munkáját dietetikusok, szakápolók és szociális munkások segítenék, így csökkentve az ellátórendszer leterheltségét. A jogász az átláthatóság hiányát is kifogásolta. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kórházi várólisták nyilvánosak. A járóbeteg szakellátásban azonban a várakozási időkről nincsenek hivatalos adatok, így nehezebb teljes képet kapni a működési körülményekről.
Részben szolidaritási alapon működő rendszerben, mint amilyen a magyar, megengedhetetlen, hogy ugyanarra a szakellátásra ugyanolyan járulék fizető ember attól függően egy olyan városban lakik, ahol a szakrendelőbe holnapra lehet időpontot foglalni, vagy ahogy láttam például előfordul 8 hónapos várakozási idő is, ez teljesen igazságtalan helyzetet eredményez, úgyhogy ezeknek az óriási különbségeknek a kiegyenlítését szolgálta volna az egészségablak szabad időpont foglalása. Inkább kevesebb, mint több sikerrel, és ebbe az irányba kellene még lépéseket tenni.
Ma van a méhek világnapja. Szakemberek szerint a beporzók szerepe nélkülözhetetlen a mezőgazdaságban és a globális élelmiszertermelésben. A méhek helyzetét ugyanakkor az éghajlatváltozás és az inváziós fajok megjelenése is nehezíti.
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, Magyarországon mintegy 700-ra tehető a vadon élő méhfajok száma. Ezek közül mindössze egy a házi méh él szervezett méhcsaládokban is vesz részt a méztermelésben. Bros Péter méhész hangsúlyozta, a beporzók védelmét helyi termelők támogatásával, valamint mélegelők kialakításával lehet segíteni. Hozzátette, itthon csak nem 20 000-en foglalkoznak méhészkedéssel, ők az Európai Unió méztermelésének mintegy 10%-át adják.
A külföldi értékesítéssel van bajunk, hiszen az unió piaca egyértelmű, hogy az olcsó harmadik országbeli mézekre koncentrálódik, ezek az ukrán, az ázsiai és a dél-amerikai mézek. Nagyon nehéz velük felvenni a versenyt, de egyértelmű, hogy a politikusok most már igen erőteljes nyomást gyakorolnak a bizottságra, hogy az élelmiszerkönyvet szigorítsák, a határellenőrzést szigorítsák, és a nyomon követést is, ne csak az unió határától legyen nyomon követés, hanem a harmadik országbeli méhész tőle legyen nyomon követés. Tehát nagyon sok munka van még, de abszolút rendbe kell tenni azt, az Európai Unióban, aki mézet vásárol nem a termelőtől, a boltból, az is mézet vegyen.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint 4 autó ütközött a 11-es főúton a 24-es kilométernél. Félpályás korlátozás van érvényben. Terelést építenek ki az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Bak térségében. A 39-es kilométertől a 48-as kilométerig mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták. 1-2 kilométeres a torlódás.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban pótlóbusz közlekedik a 19-es és a 49-es villamos helyett, Kelenföldvasút állomás és a Csóka utca Karinti Színház között baleset miatt. Várhatóan délig nem működnek a jelzőlámpák az Alkotás utcában, Nagyenyed utcánál és a Nagyenyed utcában, a Böszörményi útnál áramszünet miatt az Alkotás utcában a forgalmat rendőrök irányítják. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, zivatar. Napközben 20 és 25, este 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.
Ez volt a Krónika 8 órakor. Köszöni figyelmüket Bordi András és Király Esébet.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Fontos magyar győzelem a férfi jégkorong elitvilágbajnokságon. Győri Fölény a rangadó gálán egyenlített a Falkó a férfi kosárlabda NB1 döntőjében. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják. Hatalmas lépést tett a bentmaradás felé az elitvilágbajnokságon a magyar férfi jégkorong válogatott. A nemzeti együttes Nagy Krisztián és Terbolcs István duplájának is köszönhetően 5-0-ra győzött Nagy-Britannia ellen. A magyar csapat ezzel csoportja negyedik helyére ugrott fel, legközelebb pedig pénteken Németországgal találkozik majd. Galló Vilmos a tegnap esti mérkőzést követően így értékelt, a csatárt Pirányi Zsolt szólaltatta meg.
Megmutattuk, hogy mennyire egyben van a csapat. Egy nagyon jó győzelmet arattunk. A helyzeteket sikerült kihasználnunk, és teljesen végig együtt dobbant a magyar szív.
Mi volt a taktikánk? Mert azért félhettünk a brit csapattól, még akár azt mondom, hogy ott az 1-0-es előnynél is, mert jól kezdtük a meccset, de volt brit fölény is.
Próbáltuk limitálni a kiállításainkat, hogy ne tudjanak annyira a meccsbe bejönni, és szerintem látszódott, hogy mennyire működik a védekezésünk, a taktikánk, és szerencsére Bális Bencinek is egy nagyon jó napja volt, hiszen nullát azért egy elit VB-n nem minden nap csinál az ember, és nagyon köszönjük neki, hogy ilyen jól védett ma, mi meg szerencsésen belőttük a helyzeteinket.
Nem tudjuk, hogy a bennmaradás az ez elég, de bízunk benne. Mit jelent neked ez mégis az a 3 meccs, és hogy azért finn ezüstérrel már jöttél kutyafuttában erre a VB-re?
Hát igen, ez egy szenzációs élmény, mindig tud a magyar mezt felvenni. Igen, az elég kemény meccsekből jöttem, úgyhogy az éreztem a formán, hogy talán még jó lett volna pihenni egy pár napot, de sajnos ez most így alakult, és nagyon hálás vagyok, hogy így is tudtam jönni, és tudtam segíteni a csapatnak.
Galló Vilmos után hallgassuk meg a szövetségi kapitányt, Majoros Gergelyt, aki tegnap ünnepelte a 47. születésnapját.
Azt gondolom, hogy itt elsősorban a feladat az, hogy a legjobbunkat tudjuk jégre vinni, és én azt hiszem, hogy az a fajta kultúra, amit mi próbálunk építeni, az nagyon szépen épül, és ennek egy fontos állomása volt, és nem is csak állomása, inkább visszacsatolása ez a mérkőzés.
Hogy építettétek fel ezt a mérkőzést? Mert jól jött ki minden, első percekben gólszerzés, vezetés, aztán a brit fölényt megúsztuk, utána megint jókor 2-0, és aztán a harmadik gól is időben jött a második harmad elején.
Azt tervezni azért nehéz, hogy egy csapat mikor lő gólokat, és mikor kap szabad gólokat. Nem ezen volt a hangsúly, sokkal inkább azon, hogy mi azt gondoltuk, hogy ez a csapat olyan, mármint az ellenfelünk, amely bizonyos helyzetekből tud nagy fájdalmat okozni, de ha mi nem adunk neki könnyű dolgokat, akkor ők nehezen fognak építkezni, nem ebben erősek. És én azt gondolom, hogy az első harmadban ez kiválóan sikerült, a másodikban kevésbé néha szerencsénk volt, túléltük ott a viharokat, és utána megint meg tudtuk találni azt az utat, ami egy ilyen ellenfélen szükséges.
Mit érhet ez a mostani siker, mert ugye a bennmaradás szempontjából fontos, de még azért hátra vannak mérkőzések.
Hát 3 pontot ér ez a mérkőzés, ennél nem többet és nem kevesebbet, aminek mi örülünk, de 3 mérkőzést telt el a világbajnokságból, 3 ponttal állunk, ezt készen fogunk állni 3 nap múlva a 4. mérkőzésre.
Majoros Gergelyt, a férfi jégkorong válogatott szövetségi kapitányát hallották a britek elleni 5-0-ás győzelem után.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Vitális Milánt, a bajnok Győr középpályását választották meg az idény legjobb játékosának a Magyar Labdarúgó Szövetség rangadó díjátadóján, amelyen az NB1 szombaton zárult idényének legjobbjait részesítették elismerésben. Az év edzője díjat a Győrt irányító Borbé Balázs vehette át. Az NB1 felfedezettje Szűcs Tamás a Debrecen játékosa lett. A gálán díjazták a gólkirályokat is, az egyaránt 17 gólos Lukács Dánielt és Áljosa Mátkót. Legjobb játékvezetőnek Rusz Mártont találta az MLS bizottsága, míg a Fair Play díj az MTK-hoz került. Borbé Balázzsal, a bajnok Győr vezetőedzőjével, akit tehát az év edzőjének választottak, Berkes Judit beszélgetett.
Itt vagy egy bajnoki győztes csapat élén, amely a Bajnokok Ligája selejtezőben indul. Ennél nagyobb kihívás kell most az életedben?
Nem, rá kell koncentrálni, tényleg ez lecseng ez az egész, és aztán indul egy új fejezet, mert oké, hogy most ide jutottunk, egy hatalmas siker, de egyrészt egy hatalmas felelősség is. Ugye most már nem csak a Győrről van szó, hanem az egész magyar futballról, szóval mi fogjuk képviselni a Bajnokok Ligájában a magyar futballt, úgyhogy maximálisan erre fel kell készülnünk, és kihozni magunkból a lehető legjobbat.
Hogy aztán te legyél az év legjobb edzője, ugye a játékosok vagy éppen az edzők szavazatai alapján, talán ez az egyik legjobb visszaigazolás?
Erre nem is tudom, mit mondjak, tényleg ez nagyon-nagyon megtisztelő, meg hatalmas elismerés, meg nagyon-nagyon értékelni tudom ezt az egészet, mert tényleg az edző kollégák, meg a játékosok, akikkel hétről hétre találkoztak, így testközelből érezték, hogy hogyan viselkedek, vagy hogy élem meg a meccseket. Kollégák, akik elemezték a mi játékunkat hétről hétre, úgyhogy tőlük kaptam ezt a hatalmas elismerést, úgyhogy nagyon nagyra tartom.
Minden bizonnyal a következő idényben is a lengyel labdarúgó bajnokságban folytatja pályafutását Szalai Attila. Erről tegnap beszélt az M1-nek. A 28 éves védő jelenleg a német Hoffenheim kölcsönjátékosaként szerepel a Pogoncs Csecsinben, amely kiharcolta a bentmaradást. Ebben nagy szerepe volt a januárban érkező magyar játékosnak is, aki hamar alapemberré vált. Szalai Attilát Andrássy Gyula hívta fel telefonon.
Abszolút jól sikerült ez a lengyel kölcsönadás. Visszatértem ugye a rendszeres játékpercekkel a normális klubfutball világába, úgyhogy én is bízom benne, hogy a következő lépés az már nem kölcsönadás, hanem egy hosszú távú szerződés lesz. Talán azt elmondhatom, hogy nagyon szeretnének megtartani, és én is jól érzem magam itt. Az ügynököm jelenleg is egyeztet a Hoffenheimmel.
Hát a maradnak a mostani játékpercek, és itt minden stabilizálódik, akár itt a Pogonnál, akár egy másik rangos külföldi bajnokságban, akkor gondolom van még itt egy nagy cél a pályafutásban, egy visszatérés, ez pedig a válogatottság. Hogy állsz ehhez a témához?
Nem titok, hogy nekem nagyon nagy szívügyem a válogatott. Az a célom, hogy mindig ott lehessek a csapattal, ott lehessek az edzőtáborban, a pályán. Úgyhogy nagyon nagy célom az, hogy a válogatottba stabilan is visszatérjek. Beszéltem a szövetségi kapitány úrral, ő is elmondta, hogy mit vár tőlem, tett javaslatokat. Ezt pedig igyekszem megfogadni, és legjobb tudásom szerint teljesíteni, hogy aztán ismét ott lehessék a keretben.
22 év után ismét az Arsenal lett a bajnok az angol labdarúgó Premier League-ben, miután a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott Bournemouth-ban. Ezzel egy fordulóval az idény vége előtt a City hátránya már behozhatatlan az Arsenallal szemben, amely a 14. angol bajnoki címét szerezte meg. Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét Isztambulban. A Freiburg-Aston Villa mérkőzést 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A német csapat még sohasem jutott döntőbe egyik európai kupasorozatban sem. Ráadásul egy győzelemmel a BL szereplést is bebiztosíthatná. Julian Schustert, a Freiburg vezetőedzőjét hallják.
Az elmúlt napokban és hetekben végigérezhető volt a feszült figyelem és hatalmas koncentráció. Ennek a társaságnak a mentalitása igazán különleges. Minden nap azért dolgoztak, hogy fejlődjenek és jobbá váljanak. Edzőként fantasztikus érzés volt ezt átélni.
Az Aston Villa pedig 1983 után játszott újra európai kupa döntőt, a birminghami csapat világbajnok kapusa Emiliano Martinez az M4 Sport helyszíni stábjának így nyilatkozott.
Az új generáció még sosem látta az Aston Villa trófeát nyerni, nemhogy európai kupa döntőt játszani. Különleges meccs lesz, fel kell készülnünk, mert komoly próbatétel előtt állunk, de tele vagyunk önbizalommal, és hiszük, hogy meg tudjuk csinálni. Nyomás alatt tudom magamból a legjobbat kihozni. Ez nem egy hétköznapi mérkőzés, az elődöntőknek és a döntőknek teljesen más lélektanuk van. Soha nem gondolok a vereségre, mindig csak a győzelem jár a fejemben. Emlékszem arra, hogy édesanyám mennyit küzdött azért, hogy profi labdarúgó legyek. Fiatal koromban mindig az ilyen különleges mérkőzések éltettek engem.
A Freiburg-Aston Villa Európa Liga döntőt tehát 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti.
Nemzeti Sport Krónika.
A Falco hazai pályán 91-85-re legyőzte a címvédő Szolnokot a férfi kosárlabda NB1 döntőjének második mérkőzésén. Ezzel 1-1-re kiegyenlített az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharcban. Per Zoltán 30 ponttal járult hozzá a szombathelyi csapat sikeréhez, majd a tegnap esti mérkőzést követően Demjén Balázsnak összegzett.
Úgy néz ki, hogy kétszer nyertétek meg ezt a meccset, először az első fél időben, aztán a végén. Mi döntött a javatokra?
Hát ez a meccs is bebizonyított, hogy egy kosárlabda mérkőzés az nem 20 percig, hanem 40 percig tart. Sajnos a szezonban elég jellemző volt ránk, hogy a nagyobb előnyünket könnyen leadtuk, úgyhogy ezen mindenképpen változtatni kell, de örülök, hogy a végén meg lett a győzelem.
Hogyha csak a végére koncentrálunk, akkor hogyan sikerült azt elérnetek, hogy az se zökkentsen ki titeket, hogy a Szolnok így fel tudott jönni?
Hát talán még egy lapáttal próbáltunk rákapcsolni védekezésben, és egy-két dobásunk beesett támadásban, úgyhogy ebből is látszik, hogy ez is egy nagyon szoros meccs volt, tehát a Szolnok egy pillanatra sem lehet kiengedni.
Hét sikertelen meccs után ismét győztetek, és új párharc kezdődik. Hogyan tudjátok elérni, hogy Szolnokon is meg tudjátok nyerni a következő találkozót?
Hát most próbálunk regenerálni, készülni, biztos, hogy kielemezzük ezt a meccset, és tényleg nem sok idő van a két meccs között, úgyhogy várom már a harmadik meccset.
Krünyonszki Boriszt, a Szolnok irányítóját is megszólaltatta a találkozó után Demjén Balázs.
Szeretnék gratulálni Falkon, ma jobb csapat voltak, nem voltunk a szintünken, max a második fél időben tudunk ezt az energiát átvinni a következő mérkőzésre. Én annyit tudok mondani, csak hogy találkozunk majd Tiszaligetbe és próbálunk ezt javítani.
Az energia mellett mi volt az, ami ma mégis jól működött, amivel följöttetek, és amit lehet használni majd hazai pályán is az ellenféllel szemben?
Szerintem kicsit szívünk hiányzott az elején, látszott az, hogy nagyon erőszakos volt a Falko az elején, agresszívabbak voltak, ezt nem tudunk engedni döntő meccsen ilyeneket.
Eddig nagyon jól tartottátok Per Zoltánt, ma viszont meg tudtam mutatni, hogy mire képes valójában, hogyan tudjátok megfékezni őt a későbbiekben.
Hát őszintén mi minden meccsen számolunk, hogy nyilván Per Zoli extra fog játszani, nagyon nehéz fogni őt, de viszont arra kell törekedni, hogy a többi játékosnak minél több helyet adjuk.
A férfi kosárlabda NB1 döntőjében tehát a párharc állása 1-1, a harmadik mérkőzést pénteken Szolnokon rendezik majd. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. Délelőtt.
Hólyagrák Magyarországon az 5 leggyakoribb daganattípus egyike. Tünetei között szerepelhet akár vizelet visszatartási probléma is.
Mindenképp meg kell győződni, hogy nincs-e szervi eltérés, ne adj Isten egy rossz indulatú hólyag, betegség, hólyag, daganat, hólyagrák nincs a háttérben.
Korai felismerés esetén kiváló eséllyel gyógyítható. Május világszerte a hólyagrák elleni küzdelem hónapja. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, ezzel a témával is várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
Több százezer zarándok, különleges lelki élmény. Szent Mise a Somlyó nyerekben. Főcelebráns Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Ünnepeljünk együtt Közép-Európa legnagyobb zarándok helyén, a magyarság legnagyobb szakrális eseményén. Csíksomlyói pünkösdi búcsú közvetítése. Stúdió beszélgetések, élő közvetítések. Szombaton 10 órától a Dunán.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
Napi jegyzet című rovatunkban Janza Kata, Jászai Mari díjas színész osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Egy csodálatos Bolyai János idézettel készültem. Az igazat érteni, a szépet érezni, a jót gyakorolni kell. Engedjék meg nekem, hogy egy picit részletezzem ezt az idézetet, kezdenék az első felével, az igazat érteni. Meg kell tanulnunk, meg kell tudnunk, hogy hol tudunk segíteni az életben. Utána kell járni, én például a hozzám érkező személyes levelekre is személyesen szoktam válaszolni. Nagyon fontos számomra, hogyha valaki veszi a fáradtságot és megtisztel azzal, hogy elküld nekem egy levelet, tovább megyek, ha segítséget kér a levélben, akkor arra személyesen kapjon választ. Lelkiismeretesen kell eljárni ezekben az esetekben. Nekem kislányként pályakezdőkoromban nagyon sokat jelentett, hogyha a nagyoktól kaptam segítséget, útmutatást, egy kis jó tanácsot az életben. Tehát az igazat érteni kell. Meg kell értenünk, hogy nem mindenki olyan szerencsés és sikeres, mint amilyenek mi vagyunk. Hogy talán tudunk segíteni. Az ember azt gondolja, hogy nem biztos, hogy tud. Minden esetben tudunk. Hiszek benne. Nagyon sokszor bebizonyította az élet számomra. Hogy igenis egy pici utánajárással kiderült számomra, hogy akár egy dallal is tudok segíteni az embereknek. És itt jön be egy művész feladata, hogy is szólt ez a Bolyai János idézet középső része, a szépet érezni. Meg kell érezni azt, hogy az ember tud segíteni. Nagyon sok visszajelzés érkezett hozzám egy-egy darab után, hogy ez tartotta bennük a lelket. Az Elizabeth nagy szóló áriája, ami azt a címet viseli, hogy az már nem én lennék, azt hiszem, hogy több ezreknek adott erőt. Rengeteg bajba jutott ember mesélte el nekem, hogy rengetegszer hallgatták ezt a dalt. Sokszor, naponta többször is, és ebből merítettek erőt. Volt olyan kórházban dolgozó nővérke, akinél egyébként mindkét gyermekem született, mai napig eljár a koncertjeimre, sokszor két heteket dolgozik, szünnap nélkül, és éjszakákon át, és mindig boldog, ha eljut egy-egy koncertemre, és mindig azt mondja, annyira reménykedtem, hogy lesz ez a dal, mert a következő hónapokat ebből fogom meríteni. Az erőt ebből fogom meríteni, hogy tovább tudjak menni. Tehát a szépet érezni kell. Meg kell érezni azt, hogy az ember azzal, amit elsajátított, vagy amivel született az a tehetség, hol tud segíteni. Nagyon sokszor megszólítanak egyébként engem idősek is, például a kerületemben, a harmadik kerületben, hogy elmennék-e énekelni. Nagyon sokszor megszólítanak olyan diák színjátszó szakkörök, gimnáziumi színjátszó szakkörök, hogy segítenék-e, eljönnék-e. Sosem felejtem el, hogy én hogy kezdtem. Nekem is nagyon sokan segítettek. Erre mindig kell időt szakítani. És még egyszer visszatérnék erre a mondatra, a szépet érezni kell. Meg kell érezni ennek a dolognak a szépségét. Ehhez nagyobb összefogásra van szükség, úgyhogy szeretettel kérek mindenkit, hogy gondolkodjunk együtt úgy, ahogy Bolyai János is. Az igazat érteni, a szépet érezni, a jót gyakorolni kell.
Napi jegyzet című rovatunkban Janza Kata, Jászai Mari díjas színész osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A főváros 20. kerületében várhatóan délután 4 óráig a Nagy Sándor József utcában csak a fél útpálya járható a Pirógy-Gyula utca közelében, mert útburkolatot javítanak. Szintén burkolatjavítás miatt kell sávlezárásra számítani a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon. Kertészek okozhatnak napközben szakaszonként útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé. Varga Etele, BKK Info.
Autós percek.
A 11-es főúton Leányfalu átkelési szakaszán 4 személyautó ütközött össze, a 24-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tatabánya és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. És sokan haladnak az M3-as autópályán is a főváros felé, a Mogyoród térségében kiépített terelés előtt 2-3 kilométeres hosszan araszolnak a járművek, valamint a szokásos reggeli torlódás érzékelhető a bevezető szakaszokon is, az M0-ás csomóponttól befelé. Vezessenek óvatosan.
Időjárás jelentés.
Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, helyenként záporzivatar előfordulhat, viszont élénk lesz az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között valószínű. Fél kilenc után másfél perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte. Az utazás előtt a külügyminiszter bejelentette, hogy leváltja a varsói nagykövetet. Orbán Anita a döntést azzal indokolta, hogy a megújuló külpolitikai irányvonalat más tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel vezérkari főnöknek a honvédelmi miniszter. Roszinszendi Romulus közölte, hogy nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is kulcskérdés. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott. Szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Ma jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje. Az ügyfeleket ma is hosszabb nyitvatartással 8-tól este 18-óráig várják. Működik a NAV infóvonala 1819-es is, amely ma este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területeken kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyártó közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején, várhatóan augusztus végéig, menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pedig pótlóbuszos utazásra kell számítani. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
Mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacon? Ezt már Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. A Wall Street-en tegnap elromlott a hangulat a nap végére. A Dow Jones 7,1%-kal esett, akár csak az S&P 500-as, a Nasdaq kompozit 8,1%-ot veszített értékéből. Lesöpörte a kaliforniai bíróság Elon Musk keresetét, amelyet a világ leggazdagabb embere Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója ellen indított, erről számolt be a BBC. A világ leggazdagabb embere azért perelte be Altmant, mert cége az OpenAI profitorientált modellre váltott, miközben Musk korábban 38 millió dollárral támogatta az akkor még non-profit vállalatot. Az eskü cég most egyhangú ítéletében kimondta, hogy Musk túl sokáig várt a kereset benyújtásával, így a panaszai gyakorlatilag elévültek. Európában vegyesen teljesítettek a fő mutatók. A londoni börze 1,1%-ot erősödött, a frankfurti DAX 4,1%-os erősödéssel zárt, a francia CAC 40 1,1%-kal került lejjebb, az olasz tőzsde 6/10, a spanyol mutató 0,5%-ot veszített értékéből. A JP Morgan hivatalosan is elindította a Chase digitális lakossági bankját Németországban. Az ügyfelek mostantól letölthetik a mobil alkalmazást, és a bank weboldala is élesben működik. A cég több éve készül a piacra lépésre Németországban, az indulás pontos időpontját azonban egészen mostanáig titokban tartották. Németország a Chase második európai piaca, 5 éve az Egyesült Királyságban a bank már elindította digitális szolgáltatásait. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,1%-os csökkenéssel 131.773 ponton zárt tegnap. 31,9 milliárd forint volt a piac forgalma. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A hazai bluechipek közül a Magyar Telekom jelentősen 4,2%-kal emelkedett 2654 forintig. A papír erősödése azóta tart, hogy a távközlési vállalat az első negyedéves gyors jelentésében közölte a tarifák inflációs indexálását, illetve megemelte az egész évre vonatkozó várakozásait is. Emellett a Telekom 50 milliárd forint értékű részvény visszavásárlási programja is meglátszik az árfolyamon. 6,1%-kal erősödött a MOL 4060 forintig, az OTP 9,1%-kal csökkent 40.710 forintra, a Richter pedig 6,1%-kal gyengült és 12.380 forinton zárt. Friss hír, hogy 2026 márciusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlag keresete 779.800, a nettó átlag keresete 546.000 forint volt, a bruttó 9,2, a nettó 11,3, a reál kereset 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbi, ezt közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Átalakítja magyarországi díjait a Revolut. A cég az ügyfeleinek kiküldött tájékoztató szerint bizonyos átutalásokra új díjakat vezet be, miközben a prémium csomagok tulajdonosai részleges vagy teljes mentességet kapnak. Mintegy 50.000 megrendelés érkezett eddig a BMW Group debreceni gyárában készülő iX3 modellre. A kereslet várhatóan 2026 után is erős marad, ezt mondta Glenn Schmidt, a BMW Group globális fenntarthatóságért felelős alelnöke. Elmondása szerint a modell a vártnál sokkal jobban teljesít, ezért a második műszakot már februárban az eredetileg tervezetnél korábban elindították a debreceni üzemben. A Vertical Group csak nem nettó 7 millió euró értékben teljesít építési beruházás során kitermelt anyagokhoz kapcsolódó kezelési, hasznosítási és elhelyezési feladatokat, erről tájékoztatták a befektetőket. Ezen feladatok teljesítése ebben az évben megvalósul. A társaság tavalyi eredménye kifejezetten erős lett, az EBITDA 3 milliárd forint fölé emelkedett. A kínai Geely Holding az idei első negyedévben több mint 937.000 járművet értékesített világszerte, az összes eladás több mint fele elektromos jármű volt. A cég portfóliójába tartozik a Geely-n túl a Volvo, a Lotus, a Polestar, a Link & Co. és a Zeekr, a kínai gyártó, a Geely automárkát az idén bevezette a magyar piacra is. Illetve bemutatta legújabb saját fejlesztésű mesterséges intelligencia csipjét, az Alibaba a Chengdu M890-nel, a kínai technológiai óriás, az amerikai exportkorlátozások alatt igyekszik csökkenteni függőségét az Nvidia processzoraitól. A félvezetőt a saját csipfejlesztő leányvállalatukat T-Head tervezte. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy teljesít a forint ma reggel. 1 euró 361 forintba és 80 fillérbe, egy amerikai dollár 311 forintba és 92 fillérbe, egy svájci frank 394 forintba és 90 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
A legfrissebb pénzpiaci híreket Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől hallottuk. Köszönöm szépen!
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
Virágos Magyarország 33. alkalommal most meghosszabbították a versenyre való jelentkezést. Erről beszélgetünk a következő percekben Bátoriné Nagy Ildikó Rékával, egyetemi docenssel, a Virágos Magyarország verseny koordinátorával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, ugye évről évre cselekvésre hívják az önkormányzatokat és a lakosságokat is. Egy ilyen kezdeményezés ugye nem csak a szemnek, de a szívnek, a léleknek is jót tesz egy ilyen politikailag túlterhelt időszakban. Nézzük, hogy hogyan szerepeltek eddig a Virágos Magyarország versenynek a résztvevői, mi a kiírás idén, és mi várható.
Igen, a települési önkormányzatokat várjuk ebbe a versenybe most már töretlen lelkesedéssel 33. éve, tehát teljesen mindegy, hogy milyen korszakot írunk, a települési önkormányzatok zöldítési teljesítményét mindig érdemes figyelni, nyomon követni és elismerni is. A versenynek tulajdonképpen ez a legnagyobb célja, vagy legfontosabb célkitűzése, hogy erre a nem mindig elismert ágazatra felhívjuk a figyelmet. Nagyon sok település tesz, az önkormányzat is sokat tesz a zöld felületek állapotáért, hogy szép parkok, kertek, fásított utcák legyenek a településen, szépek legyenek az óvodakertek, hasznosak legyenek az iskolakertek, nagyon sok erőfeszítés zajlik országszerte, és talán nem kapnak annyi elismerést az ebben a szektorban dolgozók, illetve nem kapnak elég figyelmet. Úgyhogy ez a verseny azért indult útjára, hogy erre a szektorra is jobban fölhívja a figyelmet. És hát nem csak a település önkormányzat, illetve a szakemberek tesznek ezért, hanem a lakosok is nagyon sokat tehetnek azért, hogy egy szép, zöldített, virágos, lombos, kellemes környezetbe éljenek. Úgyhogy a verseny nem csak a település önkormányzat teljesítményét figyeli, hanem azt is, hogy hogyan vesz részt ebben a programban a lakosság, milyen helyi virágosítási, zöldítési programok vannak, helyi faültetési programok, illetve nem csak az ültetés fontos, hanem a növények életben tartása is nagyon fontos. Ugye a szakemberek szerint megint a szájos nyárra készülhetünk. Ilyenkor kiemelten fontos, hogy a növények megfelelő vízmennyiséget kapjanak akkor is, hogyha nem esik eső, és hogy milyen növényeket ültetünk, amelyek ezekhez az extrém körülményekhez is tudnak igazodni.
Hogyan változtatja meg egy településnek az életterét, a képét az, hogyha virágos, ha tele van zöld növényekkel, hogyha ezeket gondozzák, és tényleg, amit ön is mondott, hogy ezeket életben kell tartani, és nyilván itt azért van egy másik felelősség, vagy másik feladat is, hiszen a klímaváltozáshoz valamilyen módon azért asszálytűrőbb növényeket kell ültetni.
Így van. Szerintem nem elképzelhető egy közép-európai település fásított utcák és szépen virágosított főterek nélkül. Ez része a kertészeti hagyományainknak, több száz éve ültetünk díszítő célzattal is virágokat, illetve növényeket. Az utcafásítási program is szintén most már 18. század óta jelen van a hazai településeken. Nem csak a díszítő cél, hanem a hasznosság szempontjából is, hiszen egy fásított utca árnyékosabb, sokkal kellemesebb rajta sétálni. A fák nagyon ügyesen használják föl a csapadékvizet, tehát egy fásított árokpart mondjuk egy nagyon fontos szerepet tölt be a csapadékvíz helyben tartásban is. Folyamatosan visszapárologtatja a vizet, ezzel sokkal kellemesebb a környezet, és kevésbé terheljük a csatorna rendszereinket is az elvezetendő csapadékvízzel. Hogyha pedig a falusi vagy kertvárosi fasorokra gondolunk, annak még, ahol gyümölcsfákat is találunk, akkor ott még a gyümölcs termesztés szerepe is nagyon fontos lehet. Tehát egy települési zöld felület nagyon sokféle úgymond ökoszisztéma szolgáltatást nyújt, tehát nagyon sokféle szempontból hasznos a település lakóinak. Ugyanez igaz mondjuk a gyepfelületekre, ami vigyáz arra, hogy a talaj nem mosódjon ki, hogy a csapadékvízot is be tudjon szivárogni, és tartalékolni tudjuk a szárazabb időszakokra. Tehát nagyon-nagyon sok szempontból hasznosak ezek a felületek. Ha mondjuk gazdasági hasznot nézzük, akkor az is egy teljesen közvetlenül kimutatható haszon, hogy az a település, amelyik többet ad a zöld felületeire is, tehát rendben szépen vonzóan tartja a környezetét, az sokkal inkább vonzóbb a turisták számára is, tehát nem csak az ott élőknek jobb ott élni, kellemesebb ott élni, hanem a turisták is szívesebben látogatnak el, így növekszik a település turisztikai vonzereje is.
No, amelyik település május 31-ig jelentkezik, annak milyen feltételek mentén és mit kell teljesítenie?
Igen, május 31-ig regisztrálhatnak a települések a virágosmagyarország.hu oldalon. Ez a regisztráció körülbelül 5 percet vesz igénybe, néhány alapadatot kell megadni, és egy kapcsolattartói e-mail címet. A versenyben való részvétel teljesen ingyenes. A regisztrációt követően július 1-től indul útjára a Virágos Magyarország zsűritársasága. Több mint 180 fő szakember alkotja ezt a zsűrit, akik vagy párosával, vagy hármasával személyesen látogatnak el a településre, és település képviselőivel közösen, szakembereivel közösen végiglátogatják a legfontosabb zöld felületeket. Nagyon fontos alkalom lehet ez a településnek, azon kívül, hogy bemutathatja az eredményeit, ez egy ingyenes szaktanácsadási lehetőség is a településnek, hiszen messziről jött szakemberek látogatnak el, akiktől lehet kérdezni, akik máshogy látják a dolgokat, mint a helyiek, és ezzel segíthetik a helyi zöldföld gazdálkodó munkáját. Ezt követően lezajlanak ezek a személyes zsűrizések, akkor szeptemberben ül össze az értékelőbizottság, és akkor dönti el, hogy mely települések milyen díjban részesülnek. A szervezőbizottságnak számos minisztérium és szakmai érdekvédelmi szervezet tagja, úgyhogy nagyjából 80-90 díjat szoktunk osztani minden Virágos Magyarország versenyben, ezzel is elismerve országszerte a települések teljesítményét.
Hány település szokott egyébként évről évre jelentkezni? Gondolom azért vannak visszatérő települések is, illetve bekapcsolódnak újak is.
Így van, vannak olyan települések, akik mind a 33 versenyévadban jelentkeztek, ez számukra a legnagyobb büszkeség. Egy évben körülbelül 380-400 pályázat érkezik be az ország minden tájáról. Vannak olyan megyék, ahonnan többen, ugye Fejér megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, onnan több település is szokott jelentkezni, illetve Veszprém megyéből, de az ország minden régiójából vannak jelentkezők. 5 települési kategória van, tehát a kicsik a kicsikkel versenyeznek, és a nagyok a nagyok, tehát kisebb falu, nagyobb falu, 30 ezer fő alatti, illetve feletti város, mint a Budapest kerületei is külön kategóriában mérettetnek meg. És nem csak a teljes település teljesítményével lehet jelentkezni, hanem ha valamelyik önkormányzat úgy érzi, hogy van még sok teendő, és nem szívesen mutatná meg a zsűrinek a teljes település területét, akkor egy-egy projekttel vagy programmal tematikus pályázatot is benyújthat. Ilyen tematikus pályázati lehetőség például az év főtere, az év fasora, az év óvodakertje, az év zöld innovációja, ahová kifejezetten a klímaadaptációs programokat várjuk, illetve különleges turisztikai tematikus pályázat a virágosvárosi és falusétek, illetve a virágzó közösségi díj.
Tehát május 31-ig lehet jelentkezni a Virágos Magyarország versenyre. Idén egyébként 33. alkalommal hirdették meg, és szeptemberben derül ki, hogy melyik település milyen díjat nyert, mert hogyha jól értettem, akkor itt aztán sokféle díjazás van. Erről beszélgettünk Bátoriné Nagy Ildikó Rékával, egyetemi docenssel, a Virágos Magyarország verseny koordinátorával. Köszönjük szépen!
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
10. alkalommal hirdetett adománygyűjtést kapaszkodó programjának támogatására az Ökumenikus Segély szervezet május elején. Erről is beszélgetünk a következő percekben Gáncs Kristóffal, a segélyszervezet ügyvezető igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, mielőtt konkrétan erről a kezdeményezésről beszélnénk, azért nézzük azt meg, hogy az elmúlt hónapok, az elmúlt fél év, vagy éppen egy év hogyan mozgatták meg azokat, akik segíteni szeretnének, vagy adományozni szeretnének. Azért is kérdezem ezt, mert hogy a világ egy olyan geopolitikai helyzetbe került, amiben most aztán tényleg nagyon sokan szorulnak segítségre.
Így van, és egy segélyszervezet életében az mindig nagyon fontos stratégiai döntés, hogy milyen ügyekben indítunk gyűjtést, mi az, amiben azt az energiát, azt az erőforrást, azt a közösséget, ami körülvesz minket, ami rendelkezésre áll, összefogjuk, hiszen egy segélyszervezet az mindig egyfajta közvetítő szerepben van, tehát az összefogás erejével tudunk mi segíteni. Ebben vannak állandó kampányaink, ugye ilyen például a most induló kapaszkodó program, ahol a hátrányos helyzetű gyerekek távol. táborozatására gyűjtünk, vagy ilyen az adventi nagy gyűjtésünk, vagy az iskola kezdés. Ezeket minden évben meghirdetjük, és azt tapasztaljuk, hogy az adományozói körünk, ez a több százezer ember már várja is, tud is róla, ismerősként üdvözli a célkitűzést, és ez is talán a titka annak, hogy 35 éve a segélyszervezetnek folyamatosan bővülnek a gyűjtései. Tehát ezek a gyűjtések, azt tudom mondani, hogy mindig is eredményesek. Ami a nemzetközi területet illeti, ott ugye sajnos egy elhúzódó háború van a szomszédban, Ukrajnában, ott azért érzékeltük azt, hogy mi kezdetben nagyon nagy volt a szolidaritás, az összefogás a háború kitörésekor, azért ez sokat csökkent az elmúlt években. Máig is vannak itt-ott támogatások, de mind a vállalati, mind a magán adományozók részéről azért itt már csökkent. És akkor a harmadik kategória, ami közben egy-egy természeti katasztrófa eseteit, ugye legutóbb talán a tavalyi parajdi összefogást tudom említeni, ami nagyon jelentős volt, de itt azért a segélyszervezet sem azt követi, hogy minden egyes esetben a helyszínre megy és segít, hanem mindig van mögötte valamiféle stratégiai elképzelés, akár az, hogy határon túli területek, magyarok segítése, vagy akár egy más olyan területtel a segélyszervezet szakértelemmel rendelkezik, vagy hogy olyan léptéke van a katasztrófának, ami kötelez minket a megmozdulásra.
Na, beszéljünk akkor most egy kicsit a kapaszkodó elnevezésű országos adománygyűjtő kampányról. Így egy kicsit szigorúan hangzik, ahogy most elmondtam, de hát azért itt, amit ön is említett az előzőekben, gyermektáborok szervezéséről van szó, arról van szó, hogy azok a gyerekek, akiknek nem adatik meg a sok utazás, vagy akármennyi utazás éves szinten családdal, vagy család nélkül, azoknak jusson a nyárból néhány olyan hét vagy nap, amit aztán egész életükben őrizgetnek majd a szívükbe. Mi történik ezekben a táborokban? Hogy kell ezt elképzelni? Azt kérem öntől, hogy egy kicsit csináljunk kedvet ahhoz, hogy minél több zseb nyíljon meg.
Igen, hiszen ezek a táborok akkor kerülnek megszervezésre, hogyha összetudjuk gyűjteni a szükséges adományokat. Az idei tervünk az 25 tábor, tehát körülbelül 1000 rászoruló gyereket szeretnénk ebben az évben is táboroztatni. Itt olyan gyerekekről van szó, akinek a családja nem engedheti meg magának azt, amit a legtöbb család megengedett, hogy valamilyen táborba azért elküldje a gyerekét. Tehát jellemzően ezeknek a gyerekeknek az egyetlen nyári tábor, ahol eljutnak, az ökumenikus segélyszervezet tábora. Sokféle táborunk van, vannak bentlakásosok és vannak napközis táborok is, és a tematika is nagyon sokszínű, van itt a sporttól, a művészeteken át, a kézművességtől, a robotikáig, sok-sok minden. Ami közös ezekben a táborokban, hogy igyekszünk egyensúlyt teremteni a szórakozás, töltődés, pihenés, játék, illetve a különböző fejlesztő programok, fejlesztő foglalkozások között. Minden ilyen táborban vannak komoly szakemberek, sok-sok tapasztalattal, akikkel együtt dolgozunk, és arról gondoskodnak, hogy ezek a táborok tényleg többről szóljanak, mint egyszerű gyerek megőrzés, bár hozzáteszem, hogy ha csak az lenne, az sem kevés, hiszen sok esetben a gyerekeknek a nyár ezekben a családokban a csellengésről, a leszakadásról szól, hiszen megszűnik hirtelen ugye júniusban az a háló, az a közösség, ahol nap mint nap bejárnak az iskolába, és messze van a nyári szünet vége, tehát ott van egy nagy hiánypótló szerepe a segélyszervezetnek, és hát ezeknek a gyerekeknek minden nekünk kell biztosítani, sok esetben nem egyszerűen a napi ötszöri étkezést, de a programokra, a belépőt, a adott esetben még a fürdőruhát is a strandra, hiszen van olyan, amikor ezzel sem rendelkezik a gyerek, tehát itt tényleg a leghátrányosabb helyzetű résztvevőkre kell gondolni. És ebbe tudnak most segíteni a hallgatók akkor, hogyha a 1353-as adományvonalat tárcsázzák. Itt egy hívás az 500 forintot jelent, és ezekből az 500 forintokból áll össze egy-egy gyereknek utána a táboroztatás költsége.
Aztán a 1353-as adományvonalon kívül még üzletekben is találkozhatunk, ugye május 31-éig adománykuponokkal.
Igen, egészen pontosan június 7-éig lehet elérni, úgyhogy még ez zajlik javában, még csak most indult, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogyha amúgy is megy bevásárolni, akkor gondoljon a gyerekekre és adományozzon. Itt ilyen 300 forintos adománykuponok állnak rendelkezésre. Ez egy nagyon fontos lábává vált az elmúlt években a gyűjtésnek. Mint ahogy egyébként, ha még a mai napon valaki az 1%-et nem ajánlotta fel, akkor úgy is tud segíteni, tudja támogatni az ökumenikus segélyszervezetet, erről minden megtalál a segélyszervezet.hu oldalon, és ugyanott egyébként lehet adományozni konkrétan erre a célra is bankkártya segítségével biztonságosan. Úgyhogy minden lehetőség megvan arra, hogy szoktuk mondani, hogy kényelmesen, gyorsan tudjunk adományozni. Persze a 1053 a leggyorsabb, ha valaki most akár autóban van, vagy megteheti. A mi célunk az az, hogy 1000 gyereket tudjunk táboroztatni ebbe az évbe is.
No, bő egy percünk maradt, arra lennék még kíváncsi, hogy hogy látja az adakozási kedvet. Ugye van, amiről beszéltünk már korábban, az adventi időszak, amikor azért mindenki lelke egy kicsit jobban kinyílik a segítség irányába, de ilyenkor nyáron, amikor egyébként jönnek a táborok, minden családnak talán egy kicsit többe is kerülhet a nyár, aztán gondolni kell arra is, hogy aztán jön az ősz és jön az iskola kezdés, illetve hát a nyaralások is rendesen felemésztik időnként a családi kasszát, de hogy emellett marad-e erőnk, időnk és energiánk arra, hogy adjunk és segítsünk?
Ilyen tekintetben mindig is a sok kicsi sokra megy csodájában bíztunk, tehát hogy nem azt gondoljuk, hogy egy-egy családnak van arra pénze, hogy még a saját gyerekeink kívül még más gyerekeket is táboroztasson, de ha mondjuk mindenki csak 500 forintot hozzájárul a 1353 hívásával, és ezt sokan megteszik, akár most a hallgatók közül, akkor azért nagyon gyorsan össze tud gyűlni egy-egy gyerektáborra a pénz. Tehát az a tapasztalatunk, és ez az ökumenikus segélyszervezetnek a küldetése, hogy az összefogás erejét csatornázza be egy-egy jó ügy mögé. Mögöttünk mindig is egy komoly társadalmi összefogás volt, és azt gondolom, hogy ez lehet most is a reményünk arra, hogy itt a következő hetekben összegyűlik a pénz a gyerekek táboroztatására.
1353-as adományvonalon lehet ezt megtenni, illetve a Tesco üzleteiben június 7-éig ajándékkuponokat lehet, illetve adománykuponokat lehet vásárolni, és ezzel is lehet támogatni az 1000 gyermeknek a táboroztatását. Erről beszélgettünk Gáncs Kristóffal, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatójával. Köszönöm szépen! 8 óra 57 perckor pedig nem maradt más tisztem, mint hogy megköszönjem hallgatóink megtisztelő figyelmét. Kollégáim Pillinger Marianna, Bényi Csaba, Sije Gábor és Pap János nevében. Köszönöm, hogy ma reggel is velünk tartottak. 9 órakor híreket hallhatnak, a hírek után pedig kezdődik a délelőtt Gécsek Tóth Enikővel. Én köszönöm a figyelmüket, minden jót és szép napot kívánok. Csete Beátát hallották.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
Második Rigó Jancsi napok Kaposváron. Fellép a Swingala Django, az Orbai Lilla Quintet, Temesi Berci és barátai, Miss Chris és a Jazz Tonight, a Sárközi Kollektív, és még sokan mások. Zene és gasztronómia találkozása június 12-én és 13-án. rigojancsinapok.hu.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmos trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Reklámot hallottak.